élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Hazafutás, szerkesztő kollégáim Szabó Szilvia és Turi Gábor nevében nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál. Elpap István, labdarúgással kezdünk, de még nem világbajnoksággal, amelyben egyébként Spanyolország-Belgium negyeddöntőt rendeznek ma 21 órától itt a Nemzeti Sportrádióban is, hanem a Ferencvárossal, ugyanis Újvidéken 2-1-re nyert a magyar kupa győztes Fradio Vojvodina ellen idegenben az Európa Liga selejtező első fordulójának első mérkőzésén. Németh Kornél közvetítette a meccset a Nemzeti Sportrádióban. Ha minden igaz, már félig meddig itthon is vagy. Szervusz, Kornél!
Úton hazafelé, szia Leo, köszöntöm a hallgatókat.
Na hát, milyen meccs volt ez, nyertünk? Ugye sokkal jobb nyerni, mint kikapni, ez egyértelmű, voltak neccesebb időszakai a mérkőzésnek, de alakulhatott volna ez a meccs úgy is, hogy akár ennél biztosabb előnnyel utazik haza a Ferencváros.
Így van, a lényeg a győzelem. Egyébként a 90 perc vagy 90 pár perc játék alapján egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy a Ferencváros jobb csapat, mint a Vojvodina. Ez egyébként egy-két jelenetet leszámítva szinte végig ki is jött a mérkőzésen. Ugye a hazai csapatnak a második félidő elején, illetve a második félidő végén volt egy-egy kapufája, amikor lehetett egy picit izgulni. De az összkép, én azt hiszem, hogy a Fradi fölényét jól mutatta, vagy kihozta az egész mérkőzésen. Kifejezetten tetszett Nabi Keita játéka, aki végig nagyon motivált, nagyon lelkes volt, úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy ahogy szokták mondani, a foglalkozás elérte a célját, és mindenképpen pozitív, hogy a Fradi előnyből várhatja a visszavágót.
A meccs előtt viszonylag egyöntetű volt az a vélekedés, hogy egy kicsit vakrepülés ez a mérkőzés, ugye az új vezetőedző Borbély Balázs első tétmérkőzése volt a Ferencváros kispadján, sokan távoztak, még akkor is, ha távozók nagy része azért nem volt alapember, de olyan is volt például Makrekis vagy Abufani, esetleg Sissé, aki viszont az volt, de azért még így is maradt bőven matéria ebben a keretben, eleve négy védővel játszott a Fradi, tehát egyfajta 4-3-3-3-at, innentől valóban nem kell annyi belső védő, mint amennyi ugye Gartemann is elment, mint amelyik az elmúlt idényekben volt. Lisztes kezdett, bizalmat kapott, mondhatjuk most nem annyira jött ez be, szünetbe lést cserélte őt Borbély Balázs, de ott volt, tehát legalább játszani játszott, és Korbu is továbbra is kezdő, és Kadúval próbálkozott most balhátvédben, szóval sok variálási lehetősége volt a mesternek. Hogy nézett ki a pálya mellől ez a Ferencváros a pályán?
Nagyon kíváncsian vártuk a helyszínen Lisztes Krisztián játékát, ugye ő azért nagyon mélyen van, ha lehet így fogalmazni, a messze nincs abban a formában, sem állapotban, sem semmilyen tekintetben meg sem közelíti azt, amikor az Eintracht Frankfurt szerződtette. Volt egy nagy helyzete, egy fejes, aminél hibázott, illetve ugye a Vojvodina góljánál szintén rontott, tehát volt elől is, hátul is egy-egy emlékezetes hibája, de hogyha megkapja továbbra is a lehetőséget, ugye nyilatkozta is ő is, illetve Borbély Balázs is, hogy nagyon kedvelik egymást, szívesen dolgoznak együtt, tehát akkor bízunk benne, hogy előbb-utóbb látjuk azt a Lisztes Krisztiánt, akit annak idején a Frankfurt szerződtetett. Egyébként pedig, akiket felsoroltál, valóban szinte kivétel nélkül mindenkinek a játéka nagyon jól nézett ki. Valóban egyfajta vakrepülés volt ez. A szállásadónk, ahol az éjszakát töltöttük, a Debrecen korábbi labdarúgója Danilo Szekulics volt, ő 2016 és 2019 között játszott a Lokiban, előtte pont a Vojvodina labdarúgója volt, és folyamatosan arról győzködött tegnap délután, hogy higgyem el, hogy a Vojvodina annyira jó csapat, hogy legalább 3-0-ra fog nyerni a Fradi ellen. Hát mondanom sem kell, hogy az orra alá dörgölhettem a végeredményt többször is, de egyébként azt állapította meg ő is, illetve én magam is, illetve a kollégák, akikkel beszéltem, hogy tényleg teljesen megérdemelten nyert a Fradi.
Ugye hazaérkezett, hát visszaérkezett a Ferencvároshoz Lenny Joseph, tehát egy VB résztvevő játékossal gazdagodott a keret, csereként pont Lisztes helyett ugye be is átkapott is egy sárgát, tehát az első Borbély Balázs alatti eseményei ezek voltak az ő karrierjének, de Jusuf volt itt a kezdőember, az egykori Vojvodinás Jusuf, aki egy nagyon-nagyon szép támadás végén egy hasonlóan szép góllal nyerte meg, mondhatjuk így, a Fradinak ezt a meccset.
Igen, egyébként Joseph-re egy fél mondattal visszatérve elképesztően, hát fickándozott, lehet ezt mondani, nagyon élvezte a játékot, tehát ahogy pályára került, úgy látszott rajta. Jusuf pedig a végén ugye ő döntött el, szintén azt mondom, hogy jól játszott, szép gólt lőtt, viszont a legszebb gól az nálam egyértelműen az első találat, Zakari Eszené, tehát az elképesztően nagy gól volt egyébként, hogy mindent egybevetve. Úgyhogy összességében tényleg jó volt látni ezt a csapatot, jó volt a hangulat, tele volt a vendégszektor, 800 jegyet kapott a Ferencváros, ugye itt a Vojvodinánál le volt zárva egy-két szektor a stadionban, tehát nem lehetett teljes, tehát ház nagyjából ilyen 8-9 ezer néző volt a helyszínen, viszont azt is jó volt azért megélni, hogy a meccs jelentős részében a Fradi tábor volt hangosabb, még úgy is, hogy az igazán kemény mag, vagy a szurkolói kemény mag egy része, ők csak a 30. perc környékére érkeztek meg, a határon volt állítólag egy komolyabb fennakadás, és ott belassult a karaván érkezése, úgyhogy ők a 30. percben 1-0-ás Ferencvárosi vezetésnél érkeztek, de aztán a végén tábor is, csapat is közösen ünnepelhetett, jó volt ezt megélni egyébként Újvidéken.
Ha már nem BS-elejtezőben van a Fradi, mert nyilván ehhez szoktak azért az elmúlt években a szurkolók is, meg a játékosok is, de az Európa Ligából is el lehet jutni például az Európa Liga alapszakaszába. Borbély Balázs nyilván még csapatot épít, nem is olyan könnyű ilyenkor nyáron, főleg úgy, hogy mondjuk a VB játszik az egyik csatára, meg azért újak is érkeznek, meg a régiek mennek el. Ennek volt vajon betudható, hogy gyakorlatilag ezt az egy egyébként indokolt Lisztes Lenny Joseph cserét leszámítva, gyakorlatilag a 90. percig nem változtatott. Akkor aztán cserélt, vagy négyet a legvégén, de egyébként nem cserélt a Fradi.
Igen, ezt nem teljesen értettem én se, hogy ez minek tudható be. Én a végén azt gondolom, hogy ott már a idő után, a 75. perc után már egyértelműen az időre figyelt, és ott már szerintem azért nem cserélt egyébként, tehát én azt gondolom, vagy azt mondanám, de összességében erre nem tudok egyértelmű választ adni. Az biztos, hogy akik a pályán voltak, mondom, kivétel nélkül tényleg jó teljesítményt nyújtottak, illetve most például, ha Nabi Keitára kitérünk, aki szemmel láthatóan, mint hogyha kivirágzott volna, és azt mondta róla, ugye Borbély Balázs, hogy tud majd még ennél is jobban játszani, tehát ugye van még ebben a történetben, és nem csak Keita esetében tartalék, úgyhogy hát bízunk benne, hogy edző is és csapat is hamar egymásra talál, és hamar összeszokik.
A szemmel látható volt, hogy törekszik arra Borbély, hogy labdabiztos középpályásai legyenek, mert ez a Kanikovszki, Keita, Korbu, ez nem néz ki rosszul, hogyha mindegyik hozza azt, amit tud, de Keita esetében talán Karabakban volt neki egy embertelen jó meccse, aztán előtte utána bizony, szinte bizony. Semmi, nem is nagyon játszott, tehát ő elég értelmezhetetlen eleme volt a kínféle Ferencvárosnak.
Bizony, éppen ezért óriási nagy dolog, ugye sokféleképpen meg lehet ezt a történetet közelíteni, ugye megjelentek olyan hírek, vagy blogbejegyzések, több önjelölt szakértő is foglalkozott azzal, hogy a Fradi jelentősen meggyengült. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a kerete változott. Igen, ugye nyilván itt azért a számok az biztos, hogy nem hazudnak, tehát az, hogy csökkent a keret értéke, azért ez is egy beszédes adat. Viszont összességében például Keita felépítésével, egy motivált, egy egészséges Nabi Keitával, ő mégiscsak egy BL győztes játékos, tehát hogy azért ő vele szerintem a helyből tud úgy erősíteni a Fradi, hogy nem kellett hozzá új játékos szerződtetni, úgyhogy ez ilyen szempontból az ő játéka, meg az ő személye, az különösen örömteli szerintem a Fradi szurkolók számára, meg tényleg így látva test közelből nagyon-nagyon-nagyon-nagyon extrán motiváltan és jól futballozott, úgyhogy ő óriási erőssége lehet ennek a Fradinak.
Hát elég, ha megnézi valaki a második gól ismétlését, mert ott tökéletesen Keita volt a kulcsa annak, nem feltétlenül, hát Jusuf is nyilván, de nem csak ő. Szűcs Kornél, ugye Vojvodinának van egy magyarja, kétszeres válogatott belső védő, pont őt fektette meg Jusuf a győztes gól előtt, de ő is nagyon aktív volt, tehát itt a Vojvodina rögzített helyzeteinél is rendre oda került, és nagyon sokszor volt játékban, őt milyen volt helyszínen látni?
Bizony. Hát nyilván az egyik szemem sír a másik nevet. Én azt gondolom, ugye itt, amit említettél, hogy a Jusuf ugye a gól előtt pont Szűcsöt fektette meg.
El is csúszott, tehát nem csak arról volt szó, hogy...
Igen, viszont összességében egyébként jó teljesítményt nyújtott. Amit furcsáltam, hogy a helyiek nem szántak neki, hogy mondjam, komolyabb lehetőséget, amikor a meccs beharangozására került sor. Tehát azért mégiscsak egy magyar játékos, magyar csapat ellen, mint hogyha egy lenne a sok közül. Egy bosnyák középpályás volt, Gyakovac. Aki központi szereplője volt a meccset felvezető beszámolóknak, anyagoknak, interjúknak, tőle vártak nagyon-nagyon sokat helyben, hát hál' Istennek neki azért annyira nem jött ki a lépés.
Gondolom a panziósod is ráalapozta azt a 3-0-ás tippjét,
de igen.
Szerencsére nem, és remélhetőleg majd a visszavágon sem. Beszéljünk a magyarokról, ugye 4 magyar volt a kezdőben, a Korbuti, mert most nem tudom, kit kell oda számolni, mert ugye tavasszal ötlet volna, mert a Gomez is annak számított, a Korbu is, most a jelek szerint talán ők nem, de Dibusz, Osvát és Disztes biztosan. Aztán Gruber kapott még lehetőséget. Tehát hogy néz ki szerinted ilyen szemmel a Ferencváros, mert hiszen hamarosan majd kezdődik a labdarúgó NB1 idénye is?
Hát ezt egyébként elképzelésem sincs, vagy nem teljesen fogom tudni ebből az egy meccsből ezt megállapítani. Ehhez azért kell, hogy lássunk majd egy vagy két bajnokit, hogy milyen irányba akar Borbély Balázs mozdulni. Ugye ez volt az első meccs ilyen szempontból, és ugye például Gomez nem lehet majd ugye magyarként, nem hiába, hogy kapott magyar állampolgárságot, ugye őt azt hiszem nem lehet majd magyarként számolni, tehát innentől kezdve ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mennyit kell majd, amit Robi Kín folyamatosan hangoztatott, hogy van egy nemzetközi kupa szereplő csapata, meg van egy magyar bajnokságban szereplő csapat, hogy ilyen tekintetben Borbély Balázs hogyan sakkozik majd ezt azért egy meccs után, én nem venném a bátorságot, hogy ezzel kapcsolatban akár még csak tippeljek is.
Hát ez a mostani csapat, ez a tavalyi NB1-ben magyar szabálynak megfelelő csapat lett volna, de az ideiben már, vagy a most induló bajnokságban már majd már majd nem lesz az. Botka Endre, ugye ez is egy kicsit meglepő, hogy annyi hányattatás után, most nem fogom tudni hirtelen fejből mondani hányszoros, de sokszoros válogatott 30 feletti ferencvárosi védő újra bizalmat, szerződést kapott, lehetőséget kapott, ugye nem állt be, de ott ült a kispadon. Szóval az ő lehetséges visszatéréséről mi a véleményed, vagy mi az általános nézet?
Igen, azt szerintem egyébként például pont ő lehet az egyik, aki ugye a bajnokságban lehet, hogy ő sok szerepet, vagy sokkal több szerepet kap majd. Na meg persze az öltözőben azért, ugye ő már itt van 2017 óta, majd csak 10 éve, tehát Dibuszhoz hasonlóan magyar játékos, most itt a nehéz pillanatokban sem beszélt kifelé, nem nyűgösködött, tehát nem volt az, hogy megromlott volna látványosan a kapcsolata a klubbal, vagy éppen a szurkolókkal, úgyhogy szerintem ő pályán kívül is, és pályán belül is nagyon fontos eleme lehet ennek a Ferencvárosnak, majd ennek az újjá szerveződő Fradinak.
Szalai Gábor, másik válogatott játékos, aki most nem is volt nevezve, vagy nincs is nevezve, szerinted neki a bajnokságban szán majd nagyobb szerepet Borbé, mert az Európa Ligában a jelek szerint nem, meg hát ugye két belső védővel játszik a Fradi, azt se felejtsük el.
Igen, nem tudom, talán Szalainál valamilyen sérülés állt a háttérben, bár a Ferencváros ugye ezeket nem nagyon szokta egyértelműen kommunikálni, úgyhogy csak találgatni lehetett ezzel kapcsolatban, hogy mi is lehet a megfejtés. Ugye nyilván itt azért az első mérkőzések után, az első bajnoki mérkőzés után is már egyel okosabbak tudunk majd lenni, hogy milyen irányba gondolkodik Borbé Balázs. Azért az mindenképpen nekem nagyon szimpatikus volt, amikor azt mondta a meccs után, hogy ő már most itt a Vojvodina elleni visszavágóra is még jobb játékot vár és remél a csapatától, ez kifejezetten szimpatikus hozzáállás nekem.
Hány százalék esélyt adsz a továbbjutásra? Könnyebb így tippelni persze, hogy az első meccset idegenben nyerte egy csapat, de igen, mondjuk nem. Az idegenben szerzett gól ugye nem számít, tehát azért nem, nincs ez.
Nem szeretnék előre inni a medve bőrére, de szerintem ez 80% feletti esély.
De Ferencvárosnak azért van rutinja, és ennek a keretnek is több tagjának bőven van rutinja az európai kupa mérkőzésekbe. Ugye a Twente következik, vagy következne, hogyha tovább jut a Fradi, és nyilván azért hosszabb utazásra számítanak a zöld-fehérek, de azért ott az már egy mérvadóbb csata lesz, mint ez a Vojvodina elleni, nem?
Természetesen. Egyértelmű, viszont azért azt nem szabad elfelejteni, hogy le kell játszani a visszavágót, és azért mondom, hogy Isten úgy, hogy előre ígyunk a medve bőrére, de azért az első mérkőzés alapján jó esélyekkel indul a Fradi, és itt bízunk abba, hogy tényleg lehet a holland kirándulást tervezni és szervezni.
Kérdezték-e Borbé Balázst az Eto'ról, amelyik ugye egy gólos hátránnyal kezdi majd a visszavágót a Reykjaviki Vikingur ellen a BL selejtezőben? Volt csapatáról van ugye szó?
Igen, én nem hallottam, illetve nem, amikor én voltam ott a közelében, akkor ez nem került szóba.
Jó, milyen idényt vizionálsz a Fradinak? Nagyon nehéz, tudom, 90 perc után ezt így kijelenteni, hiszen még azért minden forrásban annyira, hogy még nyitva is az átigazolási piac, tehát még rengeteg minden változhat, de az a különleges helyzet, hogy a Fradi nem címvédőként, hanem kihívóként kezdi majd a következő NB1-es idényt.
Hát teljesen egyértelműen jót. Tehát én Borbé Balázst nagyon kellemes meglepetésként éltem meg a Győr kispadján, és szerintem a Győr sikerében óriási szerepe volt, úgyhogy innentől kezdve szerintem nagyon nagyot nyert vele a Fradi, hogy el tudta csábítani a bajnok csapattól, éppen ezért szerintem a budapesti zöldfehér szurkolók nyugodtan bizakodhatnak egy szép idényben, és akár trónfosztásban is, hiszen mondjuk nyilván a Győrnél is azért ez az egy mérkőzés még messze nem ad kellő, hogy is mondjam, magabiztosságot ahhoz, hogy beszéljünk arról, hogy milyen lesz a szezonjuk, de az tény is való, hogy a Győr izlandi vendégjátéka sokkal rosszabbul nézett ki, mint a Fradi játéka. Nem állítom egyébként, hogy a Vikingur jobb vagy rosszabb csapat, nyilván ott azért műfűvön, meg hűvösebb körülmények között játszani, persze másabb, nehezebb, de a Győr olyan, mintha nem is akart volna az első mérkőzésen úgy igazán játszani, de hát nyilván ott is ugye az új edző azért túl sok időt nem tudott a csapattal együtt dolgozni, ellenben, ha már ugye Borbély Balázst dicsértem, akkor ez megint csak erősíti az általam az imént elmondottakat, hogy az ő szerepe tényleg nagyon-nagyon meghatározó lesz, vagy lehet, és joggal bizakodhatnak a ferencvárosiak abban, hogy vele nagy dolgokat ér majd el a csapat.
Mennyire lehet ez az eredmény olyan szempontból megnyugtató, hogy azért itt a tavaszi politikai változások miatt a Ferencváros hívei, meg nem csak a hívei, hanem akár az ellenfele is gondolhatták azt, hogy akkor a Fradi alaposan meg fog gyengülni, mondjuk elfeledkezve arról, hogy azért itt tudom én, Tóth Alex meg Varga eladása, meg az UEFA pénzek, tehát itt azért piaci bevétel is annyi van, mint senki másnak közel-távol. Szóval az a mostani Fradi az mennyire megnyugtató ilyen szempontból szerinted a szurkolóknak?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. A szurkolók között járva kelve én nem tapasztaltam nagy bizonytalanságot, tehát akikkel én pár szót váltottam, akár a saját környezetemben, akár tegnap ott a stadion környékén egy-két szót négy elkapva, nem nagyon volt ez téma. Ugye azzal, hogy például a női kézilabda csapatnál is nagyon komoly erősítések lesznek most a nyáron. A vízilabda csapatok...
Új névszponzor is érkezett ugye a női kézihez.
Így van, és a vízilabda csapatok a férfi is, illetve a női is talpon van, ha lehet így fogalmazni. Tehát én azt gondolom, hogy az első sok hatás, ha lehet így fogalmazni, az már így lement, és szerintem ezek a hírek, ezek mindenképpen bizakodásra kell, hogy okot adjanak. Én úgy tudom, bár ezt hivatalosan nem kommunikálta senki sem a zöld-fehér vezetők részéről, de hogy prioritásként kezelik a klubon belül a férfi labdarúgó csapat és a női kézilabda csapat működtetését és sikereit. Úgyhogy mindent megtesznek ennek érdekében, tehát ami változás történt, vagy történik, például ugye a férfi kézilabda szakosztály kapcsán jöttek olyan hírek, amiből sokan általánosítottak, vagy arra következtettek, hogy akkor ez majd az egész klubot negatívan érinti. Szóval a férfi kézilabda változása, vagy költségcsökkentése, vagy költségracionalizálása az mind azt a célt szolgálja, vagy egyéb más szakosztályoknál bekövetkező ilyen változások, hogy mondom, amit én tudok, hogy prioritásként kezelik a férfi labdarúgást és a női kézilabdát a két vízilabda szakosztály mellett.
Még a Fradi fociról, ugye, ha már magyarokról szó esett, egyfelől azokról, akik játszottak, másfelől azokról, akik majd jövőre már, vagy ebben az idényben már nem is számítanak itthon legalábbis magyarnak, meg Szalai Gáborról is volt szó, mit tudunk Ötvös Bencéről, aki gyakorlatilag ugye végig sérült volt tavasszal, tehát ha úgy tetszik, nem volt elég Tóth Alex és Varga távozása, még egy magyar válogatott játékost is elvesztett a Fradi akkor, amikor itthon mindig is ragaszkodott az öt magyaros felálláshoz.
Igen, lábadozik, tehát én úgy tudom, hogy a felépülése halad, illetve nincs arról információm, hogy bármiféle fennakadás lenne vele kapcsolatban. Ugye azért nehéz ez, mert ugye a Fradi nem nagyon kommunikál sem, átigazolási híreket nem erősítenek, vagy cáfolnak, hanem szimplán azt mondják, hogy nem beszélnek róla.
Sem gyógyulási híreket.
Igen, és ugyanez a helyzet a sérültekkel, hogy nagyon nehéz ezekből bármit kibogozni. Némely fotókon föltűnik bizonyos képgalériákon a ferencvárosi közösségi oldalakon Ötvös, úgyhogy én azt hiszem, hogy egyébként az ő visszatérése nem, mivel ellenkező hírek nem érkeztek ezzel kapcsolatban, szerintem megfelelő ütemben halad.
Aztán talán Hajnal Tamás mondta, hogy a hűden nagy változásokat már nem terveznek a keretben, ami annyiból mondjuk rendben lévő, hogy nekik már most viszonylag magas szinten kell teljesíteni, hiszen az európai kupa selejtezők elkezdődtek, de szerinted mennyire tekinthető ez a keret véglegesnek? Nyilván azért ez nem jelenti azt, hogy egy-két ponton, főleg esetleg egy-két magyar játékossal még nem erősítenek.
Ez nyilván ugye annak is a függvénye, hogy kialakuljon, hogy meddig jut a Fradi a nemzetközi szinten, hiszen hogyha lesz Európa Liga szakasz, vagy főtábla leánykori nevén csoportkör, nevezzük bárminek is, akkor azért elnézést teljesen más megvilágításba lehet helyezni a bevételi szempontok miatt a tervezhetőséget, míg hogyha ugyanez idézőjelben csak konferencia liga, az megint csak más. Úgyhogy én azt feltételezem, vagy azt vizionálom, hogy azért egy-két selejtező kör múlva már lehet, hogy okosabbak leszünk ilyen tekintetben, hogy meddig lehet nyújtózni, meddig ér ez a bizonyos takaró. Aztán hát nyilván tegnap ott volt a helyszínen egyébként Hajnal Tamás, az Újvidéki stadion az a régi Bozsikhoz hasonlíthatnám, vagy talán arra emlékeztetett leginkább. Érdekes volt látni, hogy mindenféle ilyen korlátokon át mászva nézők között, akik ülnek a lépcsőn, jött-kelt, vagy egy járt-kelt Hajnal Tamás, és akkor ment le a játékosok közé az öltöző folyosó irányába. Nagyon sejtelmesen és diplomatikusan, amit ugye te is idéztél, annyit mondott csak, hogy egyelőre nem terveznek, de hát ugye ki tudja, tehát még ugye messze van az átigazolási időszak vége, úgyhogy én mondom, én nagyban függ szerintem attól, hogy alakul a nemzetközi szereplés, hogy Európa Liga, Konferencia Liga lesz belőle, nem lesz belőle, és akkor az alapján talán okosabbak tudnak lenni majd.
Hát minden esetre egy kicsit okosabbak leszünk jövő csütörtökön, 20:15-kor kezdődik információim szerint a Ferencváros és a Vojvodina visszavágója a Gruppama Arénába, hogy aztán a Fradi tovább jusson a selejtező második körébe, ahol a holland Twente várhat rá, de az még egy másik történet lesz. Hát minden esetre a tegnapit még egyszer nem árt ismételni, Vojvodina Ferencváros 1-2, tehát egy gólos előnyről kezdi a Fradi a visszavágót. Németh Kornénak akkor nagyon szépen köszönöm, és akkor a maradék kilométereket tedd meg épségben Budapest felé.
Köszönöm szépen, robogok, hiszen az esti Spanyolország belgium mérkőzés az már rám vár, úgyhogy robogok.
Annál azért hamarabb érjél haza. Na, köszönjük
így
szépen.
Van, így köszönöm, Leo.
Szia.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Találtam egy gyűrűt Kameló néven, nem gondoltam volna, hogy szívem bebevésem, felúztam és közben magamtól azt kérdem, számít, ahogy kikebb ott még ilyet érem, olyan szép ez, de hideget ez, hogy vajon mi lesz. Van a végzethez, inni jó, a minden szó igaz és biztató, amiben nevezünk és ez az a jó, mert hey, rozmaringa, de rozmaring lesz a katrólam az ing, van már nékem, ki megvallja, aki vélem együtt ring, nem kell több szeretőt. Legjobbat fogom adni, fényesen tartatom örökre, végtelen gyűrű körökre.
Formált egy sárkány hasában ölthetett, aztán a szörny mindenkit erőltetett, fényére árnyékot csöpögtetett, hogy a sorsa így legyen megköttetett. Ez tett nekem feltűnt, mikor az enyém lett, az áttűzesedett, beérett, tabu lett, majd a csillogása rám világított, hogy én is akkor kezdtem el ott.
Hey, rozmaringa, de rozmaring lesz a
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Blackboard 15-13!
Radulovics! Gól! Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás. Folytatjuk a Vojvodina Ferencváros mérkőzéssel, de már egy kicsit a labdarúgó VB-vel is, hiszen Dusan Vasiljevicsel, az egykori kiváló szerbiai légióssal, aki Békés Csabára érkezett 22 éves korában Magyarországra, aztán játszott később Újpesten, Fehérváron, a Honvédnál is, vele beszélgetett Szabó Bence.
Lejátszották az Európa Ligában az első mérkőzést, már mint az első játéknap volt, és ezen a Ferencvárosnak rögtön volt szerepe, ráadásul a szerb Vojvodina otthonában lépett pályára, és hát néztem, azért ez egy olyan mérkőzés volt, ami Szerbiában is sok embert megmozgatott. Milyennek voltak a visszhangok e mérkőzés kapcsán, meg te mit láttál ezen a mérkőzésen, te hogyan értékelnéd?
Őszintén mondom nektek, én gondoltam, hogy sokkal nehezebb lesz a Fradinak a feladat, de igazából szerintem nagyon jó eredmény született a Fradi, nyilván a Fradi számára, de én ismerem a Vojvodina, hogy működik, hogy csinálják. Mostanában nagyon sok jó játékos hoztak, nagyon akarnak csinálni egy komoly klub belőle, és gondoltam, hogy a Fradi, hát minimum gondoltam, hogy legalább X-re valahogy tud behozni a meccset, de ez a győzelem szerintem soká ér, mert a visszavágon se lesz könnyű, de így szerintem Fradi nagyon nagy esés.
Melyik oldalról lepődtél meg inkább? Az, hogy a Fradi ennyire jó, vagy hogy a Vojvodina egy kicsit szerényebb teljesítmény nyújt?
Igazából mindkettő, mert én többet vártam a Vojvodinától, őszintén mondom, és a Fradi nekem pici kérdéses volt, hogy milyen lesz most, mert tudom, hogy most a picit más a helyzet, ami volt tavaly, de viszont azt tudjuk, hogy a Fradinak jó edző van, legalább én így gondolom, és azért nem meglepetés, hogy Fradi megint jól játszik, de azért a Vojvodinától többet vártam, őszintén mondom.
Akkor beszéljünk egy kicsit róluk, mert ugye itt mondtad, hogy ott látsz egy olyan projektet, ami elindult, szeretnék nagyobb csapattá tenni ezt a Vojvodinát. Én is beszéltem már ezzel kapcsolatban másokkal is, hogy ugye azért az, hogy a Partizán megelőzni Szerbiában Vojvodinának az egy igencsak szép dolog. Erről a fajta építkezésről, ami ott zajlik, mi az, amit esetleg többet tudsz mondani?
Hát igen, én tudom, hogy nagyon most anyagilag nagyon jó állnak, és ha olyan számok hallottam ott, hogy olyan fizetések tudnak adni, ami tényleg rég nem hallottam, hogy Szerbiában valaki tud adni, főleg a Vojvodinába. És ahogy mondtad, hogy a Partizán megelőzni, az ilyen 8. világcsodák körülbelül, mert ott Szerbiában, Czerny az Verda meg a Partizan, ez a kettő, az mindig első két helyen volt foglalva nekik, és azért mondom, hogy Vojvodinától többet vártam, de viszont az is tudom, hogy akarnak a fiatalok is beépíteni, eladni a játékosok. Szerintem jó politikájuk van, de azért kellenek a eredmények is.
Ugye ott a vezetőedző az már a tavalyi évben is ő volt, tehát itt bizonyos fajta folytonosság van, és ami nagyon beszédes lehet, akár összehasonlítva az átigazolásokat, hogy most a Fradi csak olyan játékosokat igazolt, vagy játékost, akik ingyen jöhettek.
Igen.
Még a másik oldalról azért volt olyan átigazolás is, ami több mint 2,5 millió euróért érkezett játékos a Vojvodinába. Esetleg lehet azt mondani, hogy még ez a csapat úgymond nem állt össze az átigazolásokkal?
Hát a biztos nem állt össze, mert ez egy folyamat, tudod te is, hogy kell kis idő ahhoz, nem elég, hogy most csak, hogy anyagilag jó állsz, vagy ha van pénzed, aztán megveszed mindenki, aki jó, vagy a kell kis tudás is, valami koncepció, de ha jó koncepció lesz, meg jó szakmailag emberek lesznek ott, és jó fognak csinálni, akkor egy vagy két éven belül majd kijön a munka. De azért mondom, hogy ott biztos tudom, hogy nagy projekt van, akarnak tenni bele pénz, és meglátjunk, hogy mi lesz belőle.
Ilyen szempontból milyen ennek a mérkőzésnek a visszhangja Szerbiában? Mekkora csalódás, hogy ugye ez egy olyan projekt, amit szeretnének szépen építeni, és most így nyilván a Fradi volt az ellenfél, azért azt tegyük oda, de mekkora csalódás ez nekik, hogy ez most az elsőre nem sikerült?
Nagyon sok emberrel beszéltem amúgy a meccs előtt, meg tegnap előtt is, mert kíváncsi voltam, hogy gondolják, hogy mi lesz, és mindenki olyan volt, hogy most fogunk nyerni, simán fogunk nyerni, most Fradi is úgy hallottak ők is, hogy nem olyan erős, blablabla, de viszont nem így működik sajnos. Kell kis idő, mindenki, látom, hogy utána, amikor beszéltünk, mindenki azt mondta, hogy meg igazából úgy néz ki, hogy kell idő, hogy legyen, hogy összeálljon a csapat, és igen, csalódtak voltak az emberek, de azért van egy visszavágó, aztán meglátjunk, most nem lehet mondani, hogy a Fradi Lozan fog tovább jutni, úgyhogy majd meglátjunk a visszavágó után, hogy mi lesz.
Akkor beszéljünk egy kicsit a Ferencvárosról. Mennyire láttál olyan jegyeket, amelyeket a Győrtől lehetett látni, ugye Borbély Balázsnak a vezetésével? A játékban miben változott számodra ez a Fradi?
Én nem tudom, hogy lehet, te is hallottad, én már tavaly előtt, amikor kezdődött a szezon, már mondtam, hogy Győr lesz a bajnok, és nagyon sok ember nevet, de nekem van nagyon a Borbély, az egész filozófia, meg az egész, ahogy csinálja a csapat, hogy néz ki pályán, nekem nagyon tetszik. A Győr játéka különleges tetszett, és én gondoltam, hogy bajnokok lesznek, és szerintem ugyanazt tud megcsinálni a Fradiba. Nála az mindenki, aki pályán van, nagyon kimaxolja a játékostól 100%, és mindenki jó pályán, jó helyen vannak, és kiegészítenek egymást. Nekem nagyon tetszik az a filozófia, és szerintem az idén Fradi sikeres lesz.
Nézve ezt a mérkőzést egyébként, nekem az volt nagyon feltűnő, ugye Nabi Keita eléggé eltűnt játékos volt az elmúlt időszakban, most viszont úgy tért vissza, hogy a legnagyobb tanár volt a középpályán.
Hát igen, ezt mondom, mondom a Borbélynak, a mindenki, aki pályán van, akkor, hogy mondjam, mindenki, ilyen csapat munka lehet látni, amikor csapat jól működik, akkor jönnek a ilyen egyéni kvalitások is, jönnek ki. És nekem a Borbély olyan, mint mondjuk a Marco Rossival tudnak hasonlítani, mert ha látunk a Marco Rossinál, ha mondjuk a Honvédban ilyen számtalan játékos volt, aki nagyon jól játszottak, és utána már eltűntek, sehol nem tudtak játszani jó. Mert a Rossi filozófia, meg a taktika, meg az egész koncepcióban sok játékos mutatja, tudod, a több pályán, ami igazából az igazság, mert tud kimaxolni a játékosból a minden. Ugyanúgy a Borbénál látom. Azért mondom, hogy azért jól látta te is, hogy a sok játékos, aki tavaly nem tud produkálni semmi, most szerintem fognak jól játszani.
Na hát akkor ezt majd meglátjuk a jövőre vonatkozóban, de mi az, amit lehet várni szerinted a Fradinak, ki lehet mondani ezek után, hogy akkor minimum a konferencia ligába be kell jutni?
Most a Vojvodina úgy néz ki, hogy az tovább fognak jutni, de az a baj, hogy az nem merem megtipelni, de azt mondom, hogy igen, hogy hát én mondom őszintén, hogy szerintem a európai csoportba tud kerülni, Európa Liga az szerintem nagy siker lenne.
Hát akkor meglátjuk mindenképpen. Ugye zajlik ezzel párhuzamosan egy világbajnokság a tengeren túlon, és szerintem ez teljesen jogos kérdés, amikor ez ilyen két sorozat.
Az is nézni,
igen. Amikor ilyen két sorozat megy egymás mellett, akkor nyilván az egyik elveszi valamelyest a másikról a figyelmet. Te hogyan állsz ehhez? Mennyire jó ez, hogy ezt egy időben tartják, meg azért nyilván a világbajnokság azért a mindennek a teteje.
Hát igen, ha nem játszottak most Fradi meg a Völdén, komolyan mondom, nem is vettem volna észre, hogy megy a Európa Liga konferencia. Most mindenki csak VB-ről beszél, de úgy én is szoktam nézni a meccseket, és mindjárt, ahogy vége felének menjünk, akkor egyre izgalmasabb az egész.
Mit vársz a világbajnokságtól? Ki lehet a világbajnok? Mely csapat tetszett neked eddig a legjobban?
Hát szerintem én véleményem, hogy a francia, Anglia az döntő lesz. Ez a két csapat legjobban tetszik eddig, amit láttam, meg spanyolok veszélyesek. És egy szerintem meglepő csapat az a belgák. Mert én gondolom, hogy ők tudnak bárkit megverni.
Az azért is egy érdekes dolog, ugye, mert a belga aranygeneráció, amiről korábban beszéltünk, az ugye 2018-ban egy bronzérmet tudott szerezni világbajnokságon.
Igen.
De valahogy ugye ez a csapat már nem az a csapat, tehát nagyon sok olyan idősebb játékos van még abból az együttesből, meg vannak fiatalok is, de most nem beszélünk úgy a belgákról, mint ilyen nagy esélyesekről.
Hát igen, de tudod, ahogy láttunk a korábban is, a Argentina is, amikor volt szerintem sokkal jobb csapat a Messivel, nem az előző évben, mert ők megnyertek, hanem a 8 év ezelőtt. Ha emlékszem, mindenki várt Argentináról, hogy ők legyenek a bajnokok, de itt csak a csapat, ha csapat jól működik, akkor tudsz odaírni a döntőig, vagy a hiába vannak a egyéni jó játékosok, az nem jelent semmi.
És ilyen szempontból akkor a belgákra lehet mondani, hogy ők egy csapat.
Hát igen, ők egy csapat, most jobban, nekem jobban tetszik, jobban néz ki az egész, és akkor egyből van a eredmény, mert mondom, itt hiába van a 8 jó játékos, ha nincs jó edző, és nem jó, hogy működik, mert csapatok akkor fölöslegesen, mert mondom, itt a franciánál láttunk, hogy ott van, igazából, ha megnézed, kezdő csapat, akkor 11 sztár van.
Igen, abszolút.
De azért jól működik, azért, mert van egy nagyon jó edző, aki 20 éve már mindig, szerintem minimum elődöntőig jött a csapata. És ha nincs jó edző, én most mondom, neked franciással lenne annyira jó, mert az ki kell maxolni a csapatból, ami a maximumuk, és azért mondom, hogy itt a belgáknak azt pont látom, hogy most végre úgy működik meg egy csapat.
Ugye kicsit mondható azt talán, hogy ez a sztárok világbajnoksága, mert ha a góllövő listára nézünk, akkor olyan játékosok vannak az elején, akik tényleg az európai igen, futballnak a legnagyobb sztárjai. Mbappé, Messi, ugye ők vezetik a góllövő listát. Az argentinokról még nem szóltál különösebben tőlük. Mi az, amit vársz, meg mit gondolsz róluk, mint a címvédőkről?
Hihetetlen, milyen a VB-n nézünk most, mert összes sztárok, akitől vártunk valamit, mindenki hozta szerintem a maximumot. Most szerintem Mbappé, meg a Messi, meg a Kane.
Harry Kane áll 6-tal, és a Holland áll 7-tel, és van még ugye ott
a Holland is.
Igen, a Dembélé meg a Bellingham, ők vannak még az elején.
Hát igen, de hihetetlen, hogy mindenki hozta a formát, mert tudod, most nagyon nehéz, hogy amúgy 8 sztártól válsz valami, és akkor mindenki jól játszik, de tényleg ez a világbajnokság eddig legjobb, hát tőlem kérdezel. De argentin csoport, látod, hogy most Svájccal, szerintem nagy esélyük van, hogy a tovább jutnak elődöntőbe, utána bármi lehet. Meg szerintem ők is jól működnek, mint a csoport, mert van körülbelül 10 katona, aki ott dolgoznak, és van egy mester ott elől, aki megoldja minden gólok, meg minden, és szerintem így jól működik a argentin csapat, de nem, valamiért nem úgy érzem, hogy tudnak nyerni megint.
És akkor a franciákat mondod elsődleges esélyesnek?
Hát igen, inkább francia, mert mondom, ott minden megvan. A nagyon jó csapat, nagyon jó játékosok, és nagyon jó edző. És nagyon jól működik az egész, mert nagyon nehéz nekik egy helyzet kialakítani, de viszont ők percenként csinálják egy helyzet, mert igazából ott nem is tudsz pihenni, mert bárkinál van labda, nagyon, nagyon veszélyes kapurát, mert ha nézünk a jobbról, balaig, akkor hihetetlen milyen játékosok vannak. Szerintem a francia az nekem a favorit.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Dusan Vasiljevicsel Szabó Bence beszélgetett, és ugyancsak ő beszélget Szabó Krisztoffal, francia szakos kollégánkkal,
mi másról, mint a tegnap esti Franciaország-Marokkó világbajnoki negyeddöntőről.
A világbajnokságon lejátszották az első negyeddöntőt, ahol a francia válogatott 2-0-ra legyőzte Marokkó együttesét, és hát ezzel Franciaország ott van az elődöntőben, ami azért nagyon szép teljesítmény, hiszen a legutóbbi két világbajnokság alkalmával is éremért küzdhetett a francia válogatott, ez ezúttal is így van. Neked milyen érzéseid vannak a mérkőzés kapcsán, mi az, amit elsőként tudnál mondani?
A Marokkó elleni meccs az szerintem elsősorban a barátságról szólt, aztán a dominanciáról, vagy legalábbis így az utó életet követve, mert hogy a marokkói csapatban nagyon sok vagy több olyan játékos van, akik a francia korosztályos csapatban játszottak, mint mondjuk Issa Diop vagy Bouadi. Ott van még ugye a párizsi klik, vagy kontingens, mint amin a Hakimi, Doué, Mbappé, akik ismerik egymást, Mbappé és Hakimi ugye jóban vannak. És hát mindezek mellett meg ott vannak olyan csapatkapcsolatok, vagy klubkapcsolatok, mint mondjuk Menükoné, vagy Elána új között, akik a Rómában játszanak együtt, vagy nem tudom, Upamecano, Mazraoui, akik a Bayern Münchenben, úgyhogy volt egy ilyen baráti hangulat ennek az egésznek, de amikor kérdezték ugye a továbbjutás után Mbappét, hogy hát mit szól ahhoz, hogy Hakimi kiesett, és akkor megvigasztalja a barátját, és azt mondta, hogy hát én most nem gondolok semmit, de majd, hogyha bevegyünk az öltözökbe, akkor biztos, hogy nagyon fogom sajnálni. De hát a pályán nincsen bocsánat, meg nincsen barátság. Úgyhogy a legnagyobb kérdése egyébként a franciákkal kapcsolatban az volt, hogy hát, hogy Tchouaméni, aki sérült, az ő helyét ki fog játszani, és aztán beállt ugye Manu Koné, aki egy nagyon jó meccset hozott le, volt több labdaszerzése, a párharcai többséget megnyerte, jó volt előre, hátra passzokban, játékban, mindenhol jelen volt a középpályán. Marokkónál viszont azért lehetett tudni, hogy nem játszik majd Ismaël Saibari, aki meg struktúráisan azért egy elég fontos láncem annak a csapatnak, és szerintem az ő hiánya meg is érződött. Úgyhogy amit a dominanciáról mondunk, az az, hogy ez a francia csapat az egyenes kieséses meccsek óta, ugye a harmadik meccs óta nem kapott gólt, és összesen volt 4 kapura tartó lövésük, mármint amennyit bekaptak, tehát hogy lőttek az ő kapujukra. Úgyhogy fergeteges egyébként, meg nagyon meggyőző a teljesítmény egyelőre.
Később akartam ezt behozni, de hogyha már így mondod ezt a teljesítményt, tényleg így a világbajnokság előtt nyilván beszélgettünk arról szerkesztőségi szinten, hogy ki lehet a világbajnok, és volt is egy ilyen tippjátékunk, abban egyébként viszonylag jól állok már, mint a legjobb négyet illeti, mert az általam odavárt 4 csapat még mindig versenyben van, ugye a franciák az egyik ezek közül, és hát megmondom őszintén, én Spanyolországot vártam világbajnoknak, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, de ahogy a VB-t nézem, ez a francia válogatott valami elképesztően magabiztos, és most már, hogyha most kellene tippelni, nyilván a franciákat tippelném. Ez a fajta úgymond esélyesség, ami látszik is rajtuk, ez valószínűleg, ugye van egy ilyen, hogy esélyesség terhe valahol, amikor tudod, hogy te vagy a legjobb, és neked kell a legjobbat nyújtani, mert úgyis neked kell nyerni, de ez a fajta teher, ez a franciákon, ezt én nem látom.
Nem. Egyébként szerintem kimondottan jól áll, főleg ugye a szövetségi kapitánynak Didier Deschamps, hogyha a csapatait általában alulbecsülik, és akkor egyfajta ilyen outsiderként érkeznek, és nem az van, hogy akkor ők a torony magas esélyesek, és aztán most, amikor megnéztük a tornát, hogy mondjuk mik voltak az otcok, vagy akár nem tudom, a fogadási piacok, vagy az előrejelző piacok, azok hogyan satszolták meg az esélyeket, akkor általában az látszott, hogy Argentína, Spanyolország és utána Franciaország. És szerintem ez az esélyesség terhe, ez már az elejétől kezdve nem nagyon volt ott, és most is azt lehet érezni, hogy egyébként egészen tudatosan próbálják meg ezt levetkőzni magukról. Szerintem, tehát hogy benne van az, hogy nagyon jól menedzselik egyébként az elvárásokat. Például itt volt a Paraguay elleni meccs, ahol lehetett számítani arra, hogy Paraguay hát eufémizmussal élve ugye ölni fogja a játékot, meg is ölték a játékot, aztán most a bírói döntések az egy ilyen külön történet abban az egészben, de hogy például Deschamps tudta azt, hogy oké, amikor erre a meccsre fel kell készülni, akkor például az edzéseken nem adott lehetőséget arra, hogy reklamáljanak a játékosok, hanem engedte azt, hogy kicsit jobban beleszeljenek egymásba, sőt, a meccs után ugye lehetett tudni azt, hogy hát azért úgy eléggé felfokozottak voltak az izgalmak, és például megbízta a kispadról, vagy hát a csapatból a két leginkább két ajtós szekrényt, ugye Konatét meg Mátét át, hogy menjenek oda Mbappé köré, és akkor ha esetleg még a lefolyás után is vannak még ilyen perpatvarok, akkor legyenek ott és védjék meg a csapatkapitányokat. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy kicsit a csapategységet is kovácsolja, másrészt meg úgy segít helyre tenni azt, hogy akkor ezt a hogy egyáltalán az elvárásokat valahogyan jól menedzseljék, de szerintem ebben a francia csapatban tényleg az a megdöbbentő, hogy fizikailag mennyire dominánsak, de közben mégsem lomhák. Tehát általában a fizikailag nagyon erős csapatokról szokás azt, vagy nem, ez valamennyire sztereotípia azt gondolni, hogy általában ők azok, akik ölik a játékot, és akkor ott vannak egy kicsit ilyen lomhábbak, szamogósabbak, de hát erről a csapatról egyáltalán nem lehet ezt gondolni. Tehát vannak ugyanúgy gyors, jól cselező, jól passzoló, intelligens játékosok, miközben meg gyakorlatilag alig van olyan gyenge pontjuk, ahol azt mondanád, hogy oké, hogyha mondjuk magasan letámad, akkor hátra is kell futni, és akkor abban esetleg le tudnak futni. Hát egy Upamecanót lefutni hátrafelé védekezésben nem hiszem, hogy ezen a tornán még nagyon sikerült volna. És mindeközben meg a csapat egyensúlyt is megtalálták, és lehetett azt mondani, hogy Mbappé nem védekezik eleget, de hát most ugye ott van mögötte egy Doué, egy Barcola, egy Dembélé, akik megteszik, vagy akár egy Olizé, akik megteszik ezeket a védekező futásokat, és Mbappé meg legalább beírja azzal, hogy legalább zár passzsávokat. Úgyhogy valamennyire ennek az eredje most ez a francia válogatott.
Szokták mondani, hogy minden válogatottnak van legalább egy rossz meccse. Ezt talán mondhatjuk, hogy a Paraguay ellenével letudta a francia válogatott, hogyha a torna győzelemig menő utat vizsgáljuk?
Talán ez volt, ami a sormintából talán a leginkább kilóg, de nem mondanám azt, hogy ott volt gyenge a francia válogatott. Tehát ez szerintem elsősorban Paraguayon múlott. A francia válogatott meg legalább megtette azt, hogy, vagy legalábbis nem tette meg azt Paraguaynak azt a szívességet, hogy kiesik így a saját meccséből, hanem végig koncentráltak maradtak, nem ültek fel a provokációnak, nem volt reklamálás, nem volt az, hogy folyamatosan a bíróhoz mentek, nem fűtötték az érzelmeket. Úgyhogy ilyen szempontból egyébként tényleg ez egy gyenge meccs volt, meg egy esztétikailag sem túl látványos, de hogy közben meg a francia válogatott szerintem megtartotta a koncentrációját, hogy ne arról beszéljünk, hogy akkor most teljesen kiestek a saját ritmusokból.
Említetted a középpályát ugye az előbbiekben a Marokkó mérkőzése kapcsán és Tchouaméni sérülése kapcsán. Egy pár alkalommal nekem is volt szerencsém itt közvetíteni a francia válogatottat, nézni őket, és szinte mindegyik meccsüket láttam. Én, hogyha a keretetre ránézek, egy kicsit Kantét azért hiányolom, hogy bedobnád, de hát nyilván azért ő is egy idősebb játékos. Nem tudom, te mennyire néznéd meg őt még a középpályán?
Amennyire láttam, amikor az elmúlt időszakban játszott, akkor az volt, hogy Kanté az még mindig Kanté abban az értelemben, hogy ugyanazokat a képességeket tudja felvonultatni, de igen, amit mondtál, hogy a korosodás is benne van, az, hogy mégsem egy ilyen nagyon kompetitív bajnokságból érkezik, emiatt aztán ott van az, hogy Deschamps-nál azért számít az, hogy a pillanatnyi teljesítmény az milyen, még akkor is, hogyha általában azért mindig becsúsznak ilyen jó tizedesek vagy jó katonák, akiket ugye előszeretettel tol maga előtt, mint gondolok itt, nem tudom, régebben a Blaise Matuidi-re vagy Musa Sissokóra, lehet, hogy nem ők voltak a világ legjobb középpályásai vagy játékosai, de Deschamps azért tudott bízni bennük, meg tudta azt, hogy amíg legalább magas szinten teljesítenek, addig inkább őket fogja preferálni. Szerintem Kanténál is van egy ilyesmi, hogy azt a fajta tapasztalatot, meg azt a fajta meccsrutint ezt fogja tudni hozni, de egyébként meg, hogyha a heti vagy hétvégi terheléseket nézzük, vagy a meccs ritmusokat, akkor egy Manu Koné mégiscsak magasabb szinten játszik, magasabb ellenfelekkel találkozik, és emiatt aztán ő élvez prioritást.
Hallottam egy olyan összehasonlítást korábban, ami kifejezetten tetszett erről a nagy francia négyesről ott elől, ugye, vagy hármasnak is lehet mondani, mert ugye mondjuk Barcola és Doué azért szokták egymást váltani, de mondjuk Dembélé, Olizé és Mbappé, így ezeket a neveket egymás mellé téve, annak idején, ugye a 2002-es világbajnoki brazil csapatnak az első nagy hármasával, ez a fajta analógia szerinted mennyire áll meg, mennyire lehet ez majd utólag egy ilyen legendás összetételű támadósor?
Azt hittem, hogy a franciákat fogod mondani 2002-ből, mert ott is az volt, hogy minden posztra egyébként volt egy pillanatnyi gól király, tehát ott volt Thierry Henry, Djibril Cissé, David Trezeguet, ugye Anglia, Franciaország, meg Olaszországból ők voltak a gól királyok, mégsem működtek úgy együtt. A brazilokra visszatérve olyan szempontból szerintem áll a hasonlat, hogy három olyan emberről beszélünk, akiknek nagyon mások az alapképességei. Ugye ott van Mbappé, aki a mélységet keresi, aki csatárban egyre inkább kényelmesen érzi magát, ott van Dembélé, aki hát szélsőként indult, aztán elkezdett inkább középre tendálni, most újra kiteszik őt a szélre, de mégis azért tudja azt, hogy hogyan kell alkalmazkodni a többiekhez, és ott van Olizé, aki meg sokkal inkább a cselező, meg a passzkészségével tud kitűnni, meg sokkal önzetlenebb, és érezhetően egyébként sokkal jobb a kémia Mbappéval, mint amikor mondjuk Antoine Griezmann volt ott, úgyhogy olyan szempontból szerintem működik ez, hogy az ő elegyük, az ő képességeik azok úgy egészítik ki egymást, hogy azt mondod, hogy a hármuk összege az mégiscsak több lesz, mint hogyha három nagyon tehetséges játékos tennél oda, mint mondjuk az elmúlt évekből, hogyha mondjuk egymás mellé raktad Karim Benzemát, meg Kylian Mbappét, akkor tudtad azt, hogy hát azért szeretik ugyanazokat a zónákat bejátszani, tudtad azt, hogy védekezésben azért nem fognak olyan típusú munkát vagy energiát beletenni. Most úgy néz ki, hogy ezzel a hármassal megvan ez a fajta egyensúly.
Nekem az volt az alapgondolatom a francia válogatottal kapcsolatban, amíg a világbajnokság előtt, hogy itt akkor egók vannak, hogy ezeket nagyon-nagyon nehéz lesz összecsiszolni. De most viszont az az érzésem, hogy ez még inkább csapat, mint mondjuk amikor 2018-ban világbajnokok lettek. Nem tudom, neked ilyen szempontból milyen érzésed van, mert ez alapján én abszolút ilyen világbajnoki matériának érzem ezt az együttest.
Igen, és szerintem valamennyire dicsérés van, hogy a szövetségi kapitányt is dicséri, hogy amióta őt kinevezték 2013 óta, azért nagyon kevés olyan egóharcról lehetett hallani a csapaton belül. Voltak egós ilyen epizódok, amikor mondjuk, nem tudom, Karim Benzemának volt a büntető pere, és akkor amiatt ugye kikerült a kezdőből, ott volt Adrien Rabiot, aki azt mondta, hogy ő nem akar mellékszereplő lenni, ott volt Samir Nasri, akiről maga Deschamps mondta azt, hogy akkor nem azért akarja be, vagy azért nem hívja be, mert tudja róla azt, hogy ha csere, akkor nem érzi jól magát, és ezt érezteti is másokkal. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem Deschamps-nak az antennái jól vannak beállítva, tudja azt, hogy kell ezekre figyelni. Most egyébként, ha az egókról beszélünk, akkor nyilván Kylian Mbappéről lehetett azt mondani, hogy akkor ő egy kicsit olyan abban a francia válogatottban, mint egy ilyen kis diktátor. És egyébként ez egyáltalán nem így van. Tehát, hogy a francia válogatottnak a tagjai emiatt ez kicsit ilyen poénként is veszik magukra.
Meg rengeteg mém van erről, ugye?
Meg rengeteg mém is van erről, és szerintem valamennyire pont ezért veszik ezt ennyire ilyen humorosan, és hívják saját magukat gonoszoknak, mert hogy azt mondják, hogy Mbappé egyáltalán nem olyan, mint amilyen egyébként a külvilág felé látszik. És Mbappé még maga is poénkodik ezzel, tehát azt mondja, hogy amikor valaki Kiliánnak hívja, akkor azt mondja, hogy engem te Mobutunak hívjál, mert ugye Mobutu Sese Seko volt Zaire diktátora, és hogy inkább nevetnek rajta, meg Dembélé is elmondja azt, hogy egyáltalán nem olyan, Mbappének igazából az a legnagyobb erénye, hogy nem kételkedik magában, és hogy mindent megtesz azért, hogy ha ezt a terhet le kell venni róla, akkor azt megteszi. Ő az, aki, lehet, hogy Dembélé az, aki ugye a 11-esek előtt odaáll, és hogyha esetleg az ellenfél cinkelni kezdi, akkor ő csak mosolyog, és aztán utána a végén, amikor mindenki távozik, akkor átadja a labdát Kiliánnak, vagy Mbappének, hogy ellője a labdát. Úgyhogy az egókra visszatérve, én tényleg azt érzem, hogy Deschamps az, aki képes letörni ezt az egészet, meg képes egy olyan alaphangot megadni, és mindenkire úgy rászólni, hogy akkor az megtartja ezt a csapat egységet. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ennek a francia csapatnak az átlag életkora az nem sokban különbözik egyébként az elmúlt tornáknak az átlag életkorától, tehát ilyen 26 év körül van. Viszont a különbség az, hogy a szórás az sokkal kisebb, tehát nincsenek akkora különbségek az átlag életkorhoz képest. Ugye nagyon sok játékos ismeri egymást ezer éve, ugyanabban a klubokban játszanak, ugyanaz érdekli őket, ugyanaz az érdeklődési körök, ugyanaz a generáció. Ott van például Doué és Barcola, akiről el lehet mondani, hogy Párizsból ismerik egymást, de ők egyébként a családjaik is ismerik, egymást összejárnak, ugyanaz az ügynökük, ugyanaz a médiásuk. Lehet azt mondani, hogy persze egymással egyébként konkurenciában vannak, meg versenyeznek, de hogy egyébként egyáltalán nem ez érződik rajtuk.
És akkor egy utolsó gondolat a folytatásról, ugye a francia válogatott ott van az elődöntőben, hát a spanyol Belgiumnak a győztese kerülhet ide, de alapvetően mit vársz a folytatástól? Nyilván itt az Mbappével kapcsolatban is tegnap ugye voltak kérdések, hogy mennyire lesz majd probléma a sérülésével, tényleg mi az, amit vársz a francia válogatottól a hátralévő mérkőzéseken?
Nagy kérdés most Franciaországban is, hogy ki lesz az ellenfél, de hogy olyan annyira mégsem dilemmáznak rajta. Tehát ha a spanyolok nyernek, akkor lesz egy ilyen szaga, vagy illata, vagy nem tudom, utóíze meg az egésznek, hogy akkor 2024 után revansot vesznek. Ugye akkor ők voltak, a franciák voltak azok, akik kikaptak, és akkor egy Lamine Yamal volt, aki csúnyán elbánt velük. Ha viszont a belgák nyernének, akkor van egyfajta cinkelés a franciák meg a belgák között, ami szerintem kulturálisan is ott van, de 2018 óta meg még erősebben. 2018-as VB-n ők voltak azok, a franciák ejtették ki a belgákat az elődöntőben. Ráadásul úgy, hogy a franciák annyira nem dominálták azt a meccset. Sokkal inkább Belgium volt, aki a kezdeményező fél, mégis a franciák jutottak tovább egy pontrugás után. és Franciaországban van is egy ilyen kifejezés, ez a rossz vesztes, ezt úgy hívják, hogy szöm, és hogy ezt a szömöt, ezt a belgákra így teljesen ráragasztották, és azóta sem veszik le róla, mert a belgák voltak azok, akik azt mondták, hogy hát a meccs után, hogy hát ezt a meccset, ezt Franciaország nem lejátszani akartál, nem csak megnyerni, és hogy tényleg úgy hangzottak, mint a rossz vesztesek, Thibaut Courtois, meg Eden Hazard, meg gyakorlatilag mindenkit fel lehet sorolni, emiatt ez a keserűség ez így benne volt. Másrészt meg, amit említettem, hogy ez a kulturálisan, azért ugye a belgák meg a franciák között, vagy a franciák hajlamosak úgy tekinteni a belgákra, mint a kistesóikra, mint a lesajnált kistestvéreikre, hogy azért van egy ilyen közös történelmi mag, meg mégiscsak van egy franciául beszélő része ennek az országnak, de mégis azt lehet érezni, hogy egy kicsit kulturálisan más utakon járnak, és emiatt aztán hát minden úgy van, ahogy Franciaországban, csak sokkal kevésbé szofisztikáltan. Úgyhogy emiatt mondom azt, hogy akár a spanyolok, akár a belgák nyernek, azért lehet találni olyan motivációs elemeket, amiket aztán fel tudnak használni majd a későbbiekben.
Szabó Krisztoffal Szabó Bence beszélgetett, mindjárt folytatjuk a hazafutást, mégpedig a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
És a Nemzeti Sportkörben a mikrofonnál továbbra is Elpap István, szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Gergelics Józsefet, az MT kiváló sportszerkesztőjét, és Turi Gábort, a mai adás társszerkesztőjét, egyébként a Nemzeti Sport főmunkatársát. Ugyancsak először egy szolgálati közlemény, a Wimbledon férfi egyes elődöntőkkel már tart. Alexander Zverev igencsak flóba került a Roland Garros után, mert itt is az angol meglepetés ember Arthur Ferri ellen első játszmát tiebreak 7-0-ra nyerte, a másodikban pedig 5-1-re vezet, és nem igazán szaglik a meglepetés egyelőre, azt meg gyorsan tegyük hozzá, hogy 16-30-ra van kiírva, de hát az persze azért nem 16-30 lesz, mégiscsak rendeznek egy Jannik Sinner, Novák Djokovic elődöntőt is, mondjuk az angol résztvevő miatt azért a világ figyelme nyilván Wimbledonban az elsőre is fókuszál, de a második lesz az igazi, majd még figyelgetjük, hogy mi fog történni. Mint ahogy tegnap is figyeltük este, ugye a Ferencváros Borbély Balázsra lejátszotta az első tétmérkőzését, Európa Liga selejtező Újvidéken, a Vojvodina ellen sikerült egy gólos előnyt szerezni, nyertek 2-1-re az ötfehérek. Én magam is már szemtán sportkörbe is fogalmaztam úgy, meg úgy is gondoltam, hogy egy kicsit ez ilyen vakrepülés volt ez a meccs, hát a szurkolóknak mindenképpen, hogy most mire számíthatnak a Fraditól, hát tulajdonképpen jó sült el. Így azért lehet kezdeni egy selejtezőt.
Ugye mindig el szoktuk mondani, hogy a selejtező első fordulójában bemutatkozó magyar csapatoknak egy óriási hátrány, hogy nem megy a bajnokság. Nem azt mondom, a Vojvodinának sem megy.
Több is nagyon.
De ilyenkor bármi lehet. Tehát ilyenkor történhetnek nagy meglepetések, és bár Borbély Balázs azt mondta meccs után, hogy talán játékban többet várt a játékosaitól, ennek ellenére én meg sokkal többet kaptam, mint amit én gondoltam, mert ahhoz képest, hogy 3 hét múlva kezdődik csak a bajnokság, szerintem a Fradi egész jó támadó játékot mutatott, az összhangban nem láttam sok hiányt, hozzáteszem, nincs is sok új játékos, tehát, hogy
egy sem.
Negatívumot kéne mondanom, nekem megint Lisztes Krisztián. Nekem nagyon nem tetszett.
Nem is kapott 45 percnél többet.
Hát így van, első fél után le is hozták. Egyáltalán nem tetszett a játéka. Szerintem sokkal jobbá vált támadásban a Fradi, miután Lenny Joseph, aki a VB-t is megjárta.
Egy VB résztvevő jött be a második fél.
Szerintem sokkal hatékonyabbá vált a Fradi. Ami egy picit intőjel lehet, vagy legalábbis óvatosságra intett, hogy bár egyértelműen sokkal jobb volt a Fradi, dominálta a meccset szerintem az első fél időben kicsit, a másodikban nagyon. Azért a Vojvodinának volt két kapufája, ami azt mutatja, hogy azért a védelem zavarba hozható, hiszen sok dolga nem volt, de amikor lett volna, akkor is azért a Vojvodinának két kapufát lőtt, és ezek nagy helyzetek voltak, tehát nem egy véletlen 30-ról eltalált lövés, ami éppen kapufán csattan, hanem ezek kidolgozott helyzetek voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a védelmen van még mit finomítani, mert ott láttam problémát.
mennyibe,
hát az ön, bocsánat,
bocs,
hát
mennyi, akkor... mennyire következménye ez annak, hogy szakított kín három belső védős felállásával Borbély Balázs, és azért most egy 4-3-3-at játszik a Fradi, amit eddig még soha, vagy nem még soha, mert mondjuk a 80-as években így lett bajnok, de mostanában...
Bocsánat, én erre most erre a felvetésedre őszintén azt mondom, tehát aki futballozik gyerekkorától, mert azért ezek a srácok gyerekkoruk óta futballoznak, ne legyen már ez ilyen, tehát olyan feladat, mint a nehéz vizet föltalálni az atombombához, tehát hát, hogy most
csak,
három védővel
csak évek
vagy...
óta nem játszottak így.
Ne, hát az... most így játszanak, ja. Tehát biztos, hogy játszottak, tehát én azt gondolom, hogy ez ne legyen már tényleg egy ilyen feladat. És egyébként, amit a Jóska mondott, hogy a vakrepülés az...
ugye,
bocsánat. Tehát azt mondta Borbély Balázs, azt nyilatkozta, mert nem volt előzetes elképzelésen, hogy hogyan alakul, mindesetre örülök a sikernek, stb. Stb. Igen, én is így ültem le, hogy nem tudom, hogy mi lesz. A Borbélyt egy nagyon jó edzőnek tartom, és nem akarom most azt mondani, mert ez hogy mondjam, füllentésten, hogy látszik már a keze munkája, de az, amit egyébként a Győrbe megszokhattunk, tehát szervezett a játék, ez nagyon fontos. És úgy szervezett a játék, hogy tényleg itt abszolút az idény eleje van, és ugye bejött a megjön József, ugye a magyar filmen. Jó, most nem akarok poénkodni, de ja, és hát a Nabi Keita, akiről azt mondta ugye
Borbély. De majdnem olyan, mint egy új erősítés, ugye
hát alig és én megmondom őszintén, ugye sokat beszéltünk itt a Nabi Keitával a kín alatt, nem akarom én most a Robikint szidni, de biztos, hogy szerintem lehetett valami a háttérbe, mert a Nabi Keita, én nem hiszem, hogy három, nem, hány éve van itt, tehát gyakorlatilag, mint az ott a sérülte.
Robikin rendszere.
Most nevetni
hát
fogsz.
Egyébként, erről, ha már itt tartunk, a szemet szúró volt, hogy Kanikovszkival, Korbúval, Kejtával három viszonylag labda biztos középpályása volt a Fradinak, és akkor ott a Ferencvárosnál is volt innentől a labda.
Labda, így van.
Így van, de hozzátesz, tehát most visszatérve a Kejtára, hát azért egy BL győztest azért nem hagyok ki, hogyha egészséges, és biztos, hogy a kínnél is egészséges volt. Nem akarom itt utólagosan, ugye, mert most akkor vonatkoztassunk el, ugye első meccs, meg jön a visszavágó, én nagyon bízom benne, hogy itt ezen túlmegy a Fradi, hogy ugye nem tudjuk még mennyiben lesz más a magyar futball azáltal, hogy tulajdonképpen semmit nem tudunk az anyagi körülményekről, de szerintem nem lesz rosszabb. Beáll egyfajta rendszer, mindenki tudni fogja, hogy ennyiből lehet kijönni költségvetés, ennyit
meg
keresnek a játékos.
A Fradi Fradit
is, de igen, igazad van, a legkevésbé. De nem akarok most ebbe belemenni, maradjunk a Fradinál, nem nézett ki rosszul, az a véleményem.
Ugye magyarból...
Bocsánat, a hátvéd, én azzal akartam kezdeni, tehát a hátvédsor, tehát elnézést, Erika, hogy ugye az az öngól, ami bepattant, tehát az nem volt valami frankó.
Az nem,
de mondjuk ott azért hozzátenném, bocsánat, hogy a Rémák Kerstin kifejezetten kedvelem magyar szinten, szerintem egy nagyon jó védő, ez egy szerencsétlen...
Nem csak magyar szinten, az Európa Ligában is jól szuperálta.
Abszolút, azért mondom, hogy most nem, én például azért nem is emeltem ki, hogy a védelmet kárhoztattam inkább, de a Rémák Kerstin
nekem jobban fájt, mint a Rémekers hibája.
Hogy ilyet
azért.
Így van. Tehát azért mondom, hogy a Rémekers egy nagyon jó védő.
Tettem volna pénzt arra, hogy szünetről nem jön ki.
Én is.
Nem csak emiatt a mozdul. Nem tudom, tehettem volna egyáltalán, de meg sem fordult a fejemben, de biztos voltam benne, hogy ennek azért, nem is csak ennek, de hogy úgy lesz következménye annak, hogy tényleg kilógott ebből a Fradiból, de egyébként, ha már itt tartunk.
De egyébként nem csak emiatt, szerintem. Igen. Támadásban sem volt
persze,
jó.
Tehát az összkép volt kevésbé jó. Mit állítólag jóban vannak Borbélyal, meg fogja kapni, biztos vagyok a lehetőséget.
A
bajnokságban főleg, mert...
Kire gondoltok?
Lisztesről.
Ja, hogyne, igen. Tehát nem hiszem, hogy azért, mert ugye volt az a fejes, ami ugye azért úgy... Hát
az a Vargánál három gól.
Jó, persze. Nem. De itt legalább... De azt mondtam volna, hogy legalább tornáztassa meg a kapust.
Óriási helyzet
volt. Így, nem is volt ma, nem is ment szerintem annyira föl, tehát magasan a labda, hogy azt mondjuk, hogy nem tudott pontosan célozni. Ez egy tényleg Vargánál három gól.
Na, de ha már itt tartunk, ugye jövőre is a magyar ajánlás, a magyar szabály jövőre is él, sőt olyannyira él, hogy már azok, például Gomez, aki magyar állampolgár, de szerintem Korbu sem, jövőre a következő idényben már nem minősülnek magyarnak. Innentől, ha innen számoljuk, akkor ugye Dibusz Osvát és Lisztes személyében három magyar volt a pályán, az más kérdés, hogy aztán ugye Gruber bejött csereként, állítólag Ötvös Bence már elég erősen gyógyul, nem tudunk róla konkrétumot, de azért ő nyilván főleg a bajnokságban egy meghatározó ember lehet, és akkor van még Szalai, meg egy csomó fiatal is van. Szerintetek magyart a Fradi igazol-e még a nyáron, mert Mert pályán kell lenni ősztől, és nyilván bajnokok szeretnének majd lenni.
Mert én ebben azért nem nyilvánok, te vagy benne a sportágban, nincs szerintem hitem fognak. Róla.
Igen? Tehát egyszerűen kevés. Most jön egy sérülés, már nem lesz.
Hát mint az ötvös sérülés. Eladták Tóth Alexet, Vargát, megsérült ötvös, és elvesztették a bajnoki címet.
Matematikailag kell. Nem hallottam senkit és semmit, tehát nem erre alapozom, ja, de egyszerűen matematikailag muszáj lesz igazolniuk. Én ebben egészen biztos vagyok, hogy és biztos vagyok abban is, hogy egyébként zajlanak erő tárgyalások. Még nem szivárogtak ki, majd kifognak.
Pista sommással rendeztet, hogy eladták Tótot Vargát, és megsérült az ötvös, és elvesztették a bajnokságot.
Én ebben nem akartam belekötni, mert ezzel nekem tök más a véleményem, de nekem nem is
nekem
most
nem
az a téma.
Nekem
nem vitatkozom, mert már ez a múlt idő.
Na de mondjad erre, hát engem érdekel.
Nem ezért, tehát hogy ne ezt a részt. Tudod, hogy én erre ugrok, hogy ne úgy fogjuk már fel, hogy ezért vesztette el, azért vesztette
szerintem
el.
Ezért.
De nem elvesztette, a Győr nyerte
tudom,
meg.
Tudom, de a Fradi nyerte volna meg, ha ez a három...
Azt te honnan tudod?
Én így nem tudom, sejtem.
De azért mondom,
gondolom.
Hogy ilyet ne jelentsünk ki, én csak erre ugrok. Na. Tehát, hogy ez gondolom egyébként. Én. De amúgy ez a biztos, három ember, ez nyilván nagyon nagy.
Biztos, hogy más, tehát kicsit kettőtök között vagyok, tehát, hogy a Fradi biztos, hogy meggyengült a Tóth Alex.
Én nem mondtam, hogy biztos egyébként, csak úgy érzem.
Varga. Tehát egyszerűen jó, annyira meg... más, még a válogatott játéka is, hogyha nincs Varga.
Persze.
Viszont én azt gondolom, hogy a Fradinak ezt kellett tennie.
De ezt már kivesésztük, hogy ez volt az út.
Tehát, de a Győr meg minden esélyét kihasználta, ja. A Győr megverte a Fradit, tehát hogy a
ilyen hát szemben az ötvös kiesése volt a nem tervezett, és
van,
a
sajnálatos módon
az a nem tudsz mit kezdeni, főleg amikor tényleg csak szinte darabra annyi magyarod van, amennyi játszik, és abból az egyik. Abból az egyik kiesik, de majd most meggyógyul.
Bocsánat, felvetett kérdésedre, amire a Jóska azt mondja, kell még szerintem is, csak nem tudom, kit tud a Fradi olyan minőséget elhozni, akit nem kell kivásárolni. Ugye, mert adódna itt a dolog.
Szétnéz
most...
Pakson.
Igen, szétnéz, jó, persze, értem én. Ugye,
majd abból a pénzből, hogy Giulio Romano de... kivásárolta önmagát a szerződéséből, majd abból
igen,
vesz.
Hanem, hogy Győrből csak az ugye nem jó venné ki magát, tehát ott ezek te...
A Győrről egyébként beszéljünk két szót, mert ugye kedden a Győr is elkezdte immár Borbély Balázs nélkül, szinte változatlan csapattal, és nagyon nem nézett ki jól a Győr Reykjavikban, meg még vesztett is, az mondjuk már csak egy adalék, hogy az utolsó pillanatban kaptak egy gót, kaphattak volna még, ha Petrás nem védi ilyen kiválóan.
Igen, de egyet be lehet hozni bőven, én azt gondolom.
Semmi, nem kell temetni, meg tényleg az van, hogy hónapok után először láttam kabátba embereket, ugye a lelátón. De tényleg szörnyű látvány volt itthon, majdnem fulladtunk a hőségtől.
És akkor, hát és amennyiben akkor... ez a játékhoz tartozik, de jó.
Melegítőbe jöttek be az egyébként is hosszú lyukba játszó Győri.
Jövő héten együtt, de akkor megírom, hogy minimum fajmertjekibe jövök.
Jó, hát
Pista, imádlak.
Hát itt hűvös van a stúdióban.
Kabádban emberek.
Meg ugye a műfő, tehát egyébként ezekre nyugodtan lehet is hivatkozni, mert tényleg nem szokványos körülmények.
Ott viszont igaz az, amit mondtam. A Győrnek ez az első meccse, míg a Viking úr az pedig játékban van.
Hát ott, nagyon hát ott megy a bajnoksága, ahogy az előbb mondtad, hogy itt nem, igen, ott igen.
Ott csak is.
14 forduló után, most nem tudom, hogy játszottak-e azóta, ott 13 győzelem, egy döntetlen. És ja, az egy döntetlen első fordulóban volt. Tehát, hogy egy...
Amikor még nem voltak játékban.
Szériában van kivéve egy izlandi kupa meccset, de ennyire már nem akarok belemenni.
Ne is.
Ott a Breidablik meg a Bréfált a Viking úr. Így van.
Na, a lényeg, hogy arra gondolunk-e, hogy mert azért itt Tóth Rajmond meg Vitális egyáltalán biztos, hogy egy-két selejtező körrel később is győri alkalmazásba lesz, szóval ott még ilyen értelemben a Győrnek gondolkoznia kell, hogy majd hogyan fut neki a következő idénynek.
Tehát a Győrnél, ezt nagyjából fél éve mondom, én nagyon meglepne, ha Vitális maradna, tehát szerintem szintet kell lépnie.
Hát, ha valamikor el lehet adni, akkor most...
Én azt gondolom, hogy neki mennie kell. Csinger nem hiszem, hogy menni fog, mivel most hosszabbított, tehát ezek után én nem gondolnám, hogy ő...
Sőt, most vették meg, azt hiszem.
Így van, így van, és rögtön ugye el...
De Tóthnak viszont azt hiszem konkrét ajánlata is.
Van, abszolút. Ami a kulcs, és örülök, hogy a Győr ezt az utat választotta, csak térüljön meg számára, hogy nem adom el még, az első BL kört meg kell nyerni. Ha azt nem nyeri meg, akkor átkerül a konferencialigába, és ott három párharcot kéne nyerni a főtábláig. Ha ezt megnyeri, akkor onnantól a maradék háromból kell egyetlen egyet, hogy legalább a konferencialigán. Ez a kulcs párharca a Győrnek. Ezt a Viking úrt valahogy le kell gyűrni. Ilyen szempontból szerintem nagyon jó utat választott, és ha ez a párharc megvan, utána szerintem lehet tárgyalni a kérőkkel, mert valahogy mondjuk a konferencialigában, hogy ott egyszer kell egy jó párharcot kapni, és azt megnyerni.
És az egyelőre még nem részletezett sérüléssel küzdő Ben Buali is befut, aki a, így, csak hogy a Győrnek is legyen VB résztvevője.
De Lenny Joseph is jó volt, de a Ben Buali abszolút
persze,
jó volt.
Hát a VB-n. Nem kell magyarázni, VB-n jártak.
Ez hát pont, a Ben Buali volt több, mint... Ugye a Joseph is csak azt elvették, és öngólnak adták.
De ő azt mondta, hogy az az én gólom, és kész. Egyébként engem nem érdekel.
Sok öngóla nem értek egyet, annál igen. Mert nem ment volna kapura
lövése. Pontosan. Hát így van definiálva az öngól egyébként.
Igen, de van olyan, ami kapura ment volna, és mégis öngólnak
adták. Öngól, tehát azzal, sincs, azzal sincs probléma, főleg, hogy nyert végül a Ferencváros. Na, szóval azért mindent összevetve egyáltalán nem reménytelen a Győr helyzete, se a Fradi, meg kifejezetten biztató, és akkor mindjárt kezd a Debrecen, amelyiket most már tudjuk, hogy szinte biztos a Punic Jerevánnal, mert valami máltai csapatot idegenben megvertek 3-0-ra, a Paksról meg eleve tudjuk, hogy a jó kis Panathinaikosszal, úgyhogy itt lesz magyar európai kupa nagy üzem. Na menjünk át a VB-re. Egy elődöntősünk már van. Óriási meglepetés nem jelent, hogy ez az első elődöntős a francia válogatott. Szenvedtek azért, még akkor is, ha tele voltak helyzettel, kihagyott 11-es, ami kell, minden volt Marokkó ellen, de végül azt hiszem, hogy Dubé István is így fogalmazott, hogy ez olyan meccs volt, hogy valahogy hogy mindenki tudta, hogy ez lesz a vége, csak még azt nem, hogy alakul ki.
Ezzel egy... Én arra estem haza, hogy Mbappé odaállt a 11-es ponthoz, tehát ugye én addig nem láttam.
Egy 10 percig rúgták azt a 11-es
körülbelül. Igen, tudom, és igen.
Amikor már nagy nehezen sikerült mindent leboltolni, egy 11-es, akkor
jött a szél.
Előbb kijött a kapujából Bono, a marokkai kapus, az még elment másfél perc, majd amikor már minden rendben volt, akkor elfújta a labdát a 11-es pontról, aztán Mbappé bűrosszul belerúgta Bono
nagyon
kezébe.
Nagyon rosszul.
De egyébként sajnáltam, mert ez biztos, hogy zavaró lehetett, hogy ott állsz 4 percig, azt várat, hogy rúgja. Mert az a baj, hogy akkor tényleg átfut az agyadon, tehát a 4 perc az már sok.
Még egy Mbappénak is átfut.
Tehát ezzel már együtt beszéltük is adáson kívül, hogy a franciák annyira, hát hogy kiem, annyira elütnek a többitől játékügyileg, hogy most felteszem ezt a nagyon hülye kérdést, hogy ki fogja őket megállítani, én kíváncsi vagyok rá.
De ez felvetődött, és szerintem egy jogos felvetés, hogy a VB eddigi szakaszában játszottak normális csapatokkal, tehát nem arról van szó, hogy nem. Még igazából az nem derült ki, hogy Menyannal az élén a védelem mit tud. Mert ott nem nagyon volt ott a labda. És ott azért nem, szerintem nem az a játékminőség Franciaország, mint elől. Tehát ott is jók, persze, sztárok, vagy klasszisok, de ott nem a világ legjobb játszanak.
Én is ezzel a szemmel néztem egyébként. Főleg azért, mert... A Marokkó szenzációs ebben, tehát tegnap is játszottuk a labda kihozatalba, ez a pikpak rövid passzos, őszinte leszek, bár a magyar válogatott így ki tudná sokszor hozni a zsugát, tehát az a nagyon zsugát. Tudnak. Na, másik, ez hát, nagyon
világ,
ez egy jó...
Világ top 10-es csapat.
Jó, hát persze, jó a világos, de azért, mondom, én örülnék. A másik különben a Mbappé védelmében, szóval az amikor a gólt rúgta, azért látszott, hogy nem ügyetlen, tehát tudod, hogy
azra is rúg, nem bántva.
Az szenzációsan be volt téve, tehát lehet, hogy felnézek, leteszem, szóval nyilván, én szerintem ez a 4,5 perces, vagy 5 perces ilyen előjáték zavarta meg, hogy most mi lesz, mikor rúgjuk.
Ugyanezt mondta, igen.
Nyilván ilyenkor az is benne van, hogyha a kapus a másik irányba vetődik, akkor mindenki azt mondja, jaj, de higgadt, fantasztikus.
De valami ilyet mondott Hajdubé is, hogy a másik oldalra, akkor tök helyezve volt.
Csomó olyan 11-es van, amikor az az érzésem, hogy büdös nagymázája volt a lövőnek, mert nem azért, mert ő annyira okos ilyen kiprik módra, hanem mert véletlenül eltalálta a sarkot.
Na most Erika felvetésére szerintem is ez a francia csapat nagyon kilóg fölfelé a mezőnyből, de erre szoktam azt mondani, hogy azért minden pénzt ne tegyünk fel, mert lesz egy meccs, amikor esetleg szögbelépnek.
Hát eleve már csak 2 lesz. Tehát...
Jó, de lehet olyan, amikor...
Hát könnyű meccs már nincs.
Könnyű meccs már nincs, így van, és lehet, amikor nekik se jön össze, és akkor az ellenfél. Na jó, én ezt így látom.
Akkor most mondok mást. Én az előző meccs után, tehát nem a tegnapi után, hanem már a 8-döntő után azt mondtam, Franciaország 100%-osan világbajnok lesz, úgy, hogy senki nem fogja megszorítani, a legszorosabb meccse az őket szétrugdaló Paraguay volt. Én, amit én láttam.
Hát annál szorosabb már nem nagyon tud lenni, mert akkor már nem nyer.
Hát de 11-eseken még lehetne azt mondani, igen, tehát hogy még lenne, még nem tud. Lesz ilyen. Teljesen a Erával értek egyet, és bár ő hozzátett teljesen jogosan egy kérdés, hogy képes lesz-e valaki. Én szeretek mondjuk úgy, hogy kijelentéseket tenni, aztán számon lehet kérni. Senki.
Na jó,
de akkor... olyan, és elmondom, hogy miért. Egyrészt a francia válogatottnál nagyon sokszor volt már olyan, hogy elképesztően jó kerete van, de nem mindig volt meg a csapategység. Ha most valaki...
Az most láthatólag megvan.
Iszonyatosan megvan.
És Deschamps-mal is megvan.
És a Deschamps-pal is, és minden szinten. Tehát például Dembélének szerintem kifejezetten gyenge meccse volt. Nyilván önmagához képest, egy aranylabdáshoz képest. Rúgott egy akkora gólt, tehát hogy ő... Bappé, az Olisse, akinek még igazániból még mindig nem jött ki igazán a lépés, miközben óriási formában játszik. Itt végigmehetnék ezen a
Duoy,
tehát a Barcola, itt végigmehetnék, de nem beszéltünk Conéról. Fantasztikus VB-je van. Tehát egész egyszerűen én azt látom, hogy nincs sehol olyan minőség, ahol amelyik csapat ezzel fel tudná venni a versenyt. Nagyon-nagyon-nagyon talán mondom azt, hogy esetleg Angliában van meg ez a minőség. Még a spanyolban sincs meg, mert Yamal képviseli ezt a szintet, amiről én beszélek, vagy képviselheti, vagy megvan benne a képesség, de egy Oyar Zabal azért nem az a szint, mint amikről én itt a francia válogatottnál beszéltem, és náluk mindenki jó formában van.
De mondom, hogy a hátvédek milyen formában vannak, az még szerintem nem, de
szerintem nem annyira.
Hát jó, de pont a Igen, de pont...
Akkor beszéljünk
a spanyolokról már csak azért is, mert elég jó eséllyel lehet a következő meccse a franciáknak a spanyolok ellen. Ugye ma 21 órától van a spanyol-belga negyeddöntő, és ennek a győztesével játszanak majd kedden a franciák. Hát mondjuk a belgák az számomra a legértelmezhetetlenebb rejtély ennek a VB-nek, mert fantasztikus dolgokat csinálnak, miközben a csoportban úgy játszottak, hogy mi bármikor ütjük őket, az alapján, ahogy a csoportban játszottak, és az utolsó meccsen, meg az előtte meccs hajrájában meg egészen fantasztikus dolgokat csinálnak, de ez a spanyolok ellen bármire elég lehet?
Szerintem...
Bocsánat, hadd mondjak valamit, tehát az Oyar Zabalt említetted, én próbálom figyelni, ugye, mert a spanyolok játéka is olyan, hogy ugye nem klasszikus centerről beszélünk.
Igen. De a spanyolok általában nem klasszikus centerrel játszanak.
Ezt akartam mondani. Tehát az, hogy most az Oyar Zabal milyen, az nem egy igazán tényező, mint az, hogy nálunk azt mondjuk, hogy a Varga Barnabás. Igen, és akkor tudjuk, hogy miről van szó.
Igen, de a spanyol válogatottban játszol, akkor mindegy milyen center vagy.
Igen, ezt akarom mondani, mert olyan, úgy megy ki a malom a játékrendszer.
Meg az őnek is van már 4 gólja.
Igen, a másik, jó, most én most elkalandozom, tehát említetted a csapategységet, én azt mondanám, tehát a franciáknál, én azt mondanám, az argentinoknál...
De azt még hagyjuk az argentinoknál, Gabi, spanyolokról beszélgetünk ezzel.
Igen, rendben van.
Az argentinokról, most a spanyolokról beszélünk.
Azt akartam mondani, hogy rossz lesz, amit most mondok, ne nézzük le az Oyar Zabalt, nekem sem a kedvenc csatárom.
Nem nézzük le. Nem ezt mondtam azért. Azért mondom, hogy nem nézzük, csak
hogy egy
nagyon jó játékos, de lejjebb van.
Igen.
Ugyanakkor azt azért megadhatjuk, hogy a spanyoloknál mondjuk a fedezett sor az abszolút világszínvonal. Tehát Rodri, Pedri, Bodri.
Ennek a gólt.
Hát igen, az a következő, majd most fognak véletlenül.
Remélem, hogy nem, én pont ezt akartam mondani, úgyhogy kedden lehet, hogy összecsapunk.
Mert jó, várjál, előbb még jönnek a belgák. Tehát
vagy arról beszélsz, hogy most a belgák rúgnak gólt?
Hát a belgák is rúghatnak.
Hát rúghatnak egyébként.
Azért az csúnya lenni.
Rájuk szabadítják Lukakut a
70. percben. Ha nem verik meg a belgákat, akkor meg se érdemlik, hogy elődön. Nyilván akkor nem fognak, de hogy akkor nem érdemlik meg Európa-bajnokként.
Igen, én alapvetően én is nyilván azt gondolom, hogy a spanyol jobb csapat, jobb minőséget képvisel, és most jön a de, ahol mégis azt mondom, hogy látok esélyt meglepetésre, és ennek egy oka van, pontosan amit te mondtál, a sírból, a szakadékból tényleg visszatáncoltak, ez olyan,
a brüsszeli gépről.
Olyan mentális pluszt jelentett.
Óriási flóba kerültek tőle.
Meg egyébként még egyet, a Balogun. A Balogunnak az, hogy ő játszhat, azt hiszem konkrétan feltüzelte a belgákat, mindezt úgy, hogy már alapból fel voltak tüzelve, hogy visszajöttek a sírból 0-2-ről a 80-as perc után.
Én Arasnitra emlékszem, hogy 2-0-ra vezet Szenegál, és Garcia lecseréli De Bruynét és Dupont.
Lefekszel aludni, azt mondod?
Erre, bocsánat.
Tehát lecseréli a két majdhogy nem legmagasabban jegyzett játékos.
Elmondtam az elának, és ezt hagyd mondjam el itt is. Na ez a különbség a portugál válogatott, meg a belga válogatott között.
Tényleg erről beszélgetünk.
Ezt hagyd mondjam el. Tehát a portugáloknál nem merte meghúzni a kapitány, hogy Cristiano Ronaldo-t padoztatom, a belga kapitány, mivel nem játszott jól De Bruyne, és nélkül
fordított, nélkül.
Nem,
de,
hogy
de Dokut is.
Cserélte.
De Dokut is.
De Dokut is, de ő viszont becserélte. Yeah. Tehát csak azt akartam, ehelyett a portugál kapitány ugye lehozza Vitinhet, yeah. aki szerintem a világ legjobb középpelső jelenleg. De a 41 éves Ronaldót meg fönt hagyom. Tehát szerintem ez egy nagyon nagy különbség, aztán hogy a belgáknál most Rudi García személyben egy olyan kapitány van, aki, de meghozok egy ilyen döntést, hogy De Bruyne nem játszik.
Ezt nagyon szépen elmondtad, csak én annyit tennék ezt. Ez tényleg egyébként mindig az elfogadom, hogy sajnos Szenegál elmulatta azt a meccset. Nem elmulatta, így tehát így ott hogyha ha ez nem feltétlenül egy afrikai csapat, tehát nem, mondanám azt.
Csankjánosnak igaza volt. De az lehet, hogy Lakat doktor, de az egyik korszakos magyar edző szerint ugye a 2-0 a legveszélyesebb. Igaz, hogy a szünetre mondta, nem a 85. percben. 85. percben már annyira nem veszélyes elvileg a 2-0.
De ezek szerint... Ezt mondhatjuk az Egyiptom kapcsán
is. Így van, így van.
Azt együtt néztük azt a meccset, tehát hogy azt egyszerűen nem is értettük.
Akkor lépjünk tovább, mert akkor végrejöhetnek az argentinok, amíg Gabi már itt belekezdett az előbb.
Ez hajrá, spanyol.
Az én szememben. Mindenkinek szíve joga.
Én megmondtam őszintén, hogy én 2 éve ott voltam, amikor hazatértek Madridban a spanyol csapat. Végignéztük, ahogy megérkeznek nagy buszokkal. Én akkor úgy nem megfogadtam, de ez úgy engem megérintett emocionálisan az a madridi ünneplés, úgyhogy
engem
én azóta...
Engem Kukurella kezezése jobban megérített, mert tulajdonképpen annak köszönhetik az EB aranyukat még a németeken.
Nekem meg a spanyol-olasz EB döntő érintett meg.
Na jó, hát ez...
Na, most mindenki az hozza, sima, egyik az olasz, a másik a németet, de...
meg még volt egy spanyol-olasz negyedöntő, azon kint is voltam, még a svájci-osztrák...
2008-as.
Igen, 2008-as. 0-0 után mondjuk bűrosz meccs volt, mindennyi 0-0 után, na, az is megérintett.
De azért tudom, hogy te vagy a műsorvezető, és te kérdezed, te mit tippelsz ma estére?
Ma estére? Aha. Hát azért a spanyolokat. Én bírom a belgákat, tehát az, hogy...
De rúgnak gólt?
Szerintem igen.
Mert egyébként szerintem a rekordja veszélyben van.
Szerintem rúgnak, mégpedig ha máskor nem, akkor a Lukaku érkezik, és hát óriási
csal volt. Érkezzen a 70. perc hát előtt, mert én nem szeretném, hogy a 90-es VB Walter Zenga gól nélkül rekordja.
Melyik percre jön ki?
Fú, 70 valamennyi, mert ha jól emlékszem, az olaszok az elődöntő, de ugye akkor még kevesebb meccs volt, tehát az elődöntő második fél idejébe kaptak gólt, úgyhogy nagyon remélem, hogy a belgák az első fél időben egyet azért szereznek, az már mindegy, hogy hát akkor őt vezetnek a spanyol, csak egy
az legyen. Első fél időben nem lesz Lukaku gól, mert nem lesz Lukaku, de a 60. perc környékén meg fog érkezni. Az
gyerekek,
pozíció, lehet, hogy 4-0-nál érkezik, az sose tudhatod, bár ha 4-0, akkor,
mondod, úgyhogy akkor,
akkor hamarabb érkezik, hogyha annyi. Mindegy, meglátjuk, de szerintem belga gól lesz. Szóval a belgák azért visszagrugdostak gólokat az elmúlt meccseken.
Jó, most tényleg próba van. Jó.
Hát most jók, meg ez a Tielemans előjött, mondjuk ő a csapatkapitány, de úgy, ha nincs.
Én csak azt nem tudom, hogy ez a flow, a sok...
Trosszár tetszik.
Ő is.
Flow az több nap után is, tehát hogy működik tart-e a flow. Igen.
Hát nézd meg az olaszokat 82-be. Épp utaztak volna haza, egyszer csak bekattantak, és
jó, 50 csak,
szóval
világbajnokok volt. Igen,
az is megérintett, csak az más, hogy...
Nem,
de vissza,
egyébként nekem mindig az jut eszembe a Lukakorról, remélem ez nem sértő, hogy bútorszállító volt, vitte föl a lépcsőlába, vagy nem volt lift, és vitte föl a lépcsőlába, hátromajtó szekrint, és nem látta egy menedzser, és azt mondta, igen, hogy öreg, gyere már futballozni, mert ott is a hátadon így kéne bevinni a bekeket.
Hát így viszi tehát őket.
Így viszi így őket.
Ez
most hamú, mondom.
Vagy ez igaz?
Nem, mondom, hogy biztos, viccből mondtam,
ja,
hogy
hiszem,
ez
jó.
Ez remélem, nem sírt.
Nyolc nyelven beszél, és Juhász Roland cipő pucolója volt, amikor felkerült az Anderlecht első csapatához. Akkor a Fali az már egy menő stabil alapember volt.
Így van.
Na hát, de én azt mondom, ettől függetlenül azt mondom, hogy a spanyolok, már csak azért is, mert szerintem a belgáknak speciál a franciák ellen semmi esélyük nem lenne, a spanyoloknak azért ezt így nem jelenthetjük így ki.
Ebben nagyon
egyetek. És abból viszont egy nagy emlékezetes elődöntő lehet, mert ugye akkor az mindenképpen ennek a győztese játszik majd kedden a franciákkal. Na, menjünk Argentínába. Hát ezzel lehet, vitatkozzatok velem, én nem látom az argentinokból, hogy ez egy annyira jó argentin csapat lenne, és ezt nem csak arra mondom, mert iszonyú nehezen jutottak tovább, nem egészen top ellenfelekkel szemben itt most a kieséses szakaszban, de hát még egy komoly ellenfelük nem volt.
Annyit tudok mondani, hogy ott csoport sem volt nehéz, de ott mondjuk viszonylag tetszetős volt szerintem az argentin játék.
Hát Jordánia volt, de meg Ausztria volt.
Ugye, amire mindig beszéltük, a hosszú az út, és ők viszonylag magasan kezdtek, és ők viszont lefele mennek. Tehát amíg mondjuk a belgák fölfele jönnek, addig Argentina
lefele onnan nem is lehet lefelé, ahol a belgák kezdtek, azt, is, ez igaz? Azt is tegyük hozzá.
De lám, belefért nekik, és most már fölfele mennek, az argentinok kifejezetten lefele mennek. Én számomra egyébként a VB egyik legnagyobb élménye az a zöldfoki szigetek
hát
elleni,
volt.
Vagy köztesek elleni mérkőzés volt, és nem az, hogy egyenlített kétszer a zöldfokiak, hanem 3-2-nél az utolsó 10 percben a hosszabbítást beszorították Argentina.
Persze.
Tehát ha ezt valaki azt mondja nektek a VB előtt, hogy zöldfoki szigetek a hosszabbításban az utolsó 10 percben beszorítja a címvédő Argentinát, hogy 11-1-esekre mentse a meccset, azért ezt nem hiszitek el. Én se egyébként.
Na jó, de például Egyiptom, mindenki azt mondja, hogy milyen fantasztikus, hogy hát mint hogy a belgáknál is, hogy hát 0-2-ről sikerült folyt a 3-2-re Egyiptom ellen. El tudtok képzelni, hogy a franciák két gólos hátrányban vannak Egyiptom ellen? Tehát azért oda el is kellett jutni, nem, hogy két gólos. És az három gólos is. És az három gólos is nyugodtan lehetett volna.
Erről akartam beszélni. Egyébként engem ami nagyon zavar, az az, hogy én szerintem vissza lehetett fújni a harmadik egyiptomi gól. Viszont, ha az visszafújták.
De akkor a győztes gólt is.
Akkor viszont a győztes gólt vissza kell fújni, és akkor az viszont egyiptomi 11-es.
Várjál, miért ott kivel szembeni szabálytalanság az egyiptomi 11-es? Az, amikor a 16-osnak a innenső, a tévéből nézve innenső csücskénél...
Igen, volt kontakt. Hát persze, dobtam.
Az nem, szerintem nem 11-es.
Ha ezt visszaveszed, akkor viszont szerintem ezt is vissza kell. Viszont ha ezt visszaveszed, akkor ez speciál 11-es a máskodat.
Eleve, tehát most kezdjük azzal, hogy egy támadás elindulását nézegetni, szerintem az azért kevésbé elegáns, mert ezen az alapon még visszapörgetem 30 másodperccel, és ott már biztos találok valamit. Úgyhogy, de mindegy, de ezzel együtt Argentina, most álljon meg a menetet, Argentina természetesen jobb csapat, mint Egyiptom, és a VB, én jobban örülök, hogy Argentina van a 8 között, mint Egyiptom, de ezzel együtt, na jó, viszont rendeznek egy angol-norvégot is, ami egy parádé meccs lehet, más és más okok miatt, de ezt majd előbb zenélünk egyet, és majd utána folytatjuk.
Én majd még az argentinokról szeretnék.
Jó van, Gabi.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora.
Jári zápor, most autunk, az inged rajtam, most hova futunk, és lágyom átölel, ha csak te meg én. Látom, itt van az ajtó, fekszem a földön, a pohár félig üres, a könnyeim már töltött. See you.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között. A Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Nemzeti Sportkör, Elpa Pistánnal, Kovács Erikával, Gergelics Józseffel és Turi Gáborral, aki most az argentinokról fog nekünk mondani még néhány gondolatot.
Igen, azt azért el szerettem volna mondani, mert itt ugye tehát ugye a Scaloni-ra vonatkoztatnék, tehát ugye ami nem, és azért, szóval ő egy kimondottan jó kócs, ő azt levette nagyon a 4 évvel ezelőtti világbajnokságról, hogy ugye a Messiért hajt az egész csapat is, és gondolom ugyanezt tűzte ki célul, leszámítva azt, hogy a Messi most már ugye világbajnok, mert ugye ismerjük az argentinokat, tehát itt Pista, te régi mód, ugye 66-ban is volt egy botrányos meccsük, amikor a Ratint kiállították, akkor emlékszem, ugye 74-ben volt az a nagy generáció, mondták, hogy jönnek át Európában, majd nyerni fognak, ez a Brindisi, Szá, Babington, nem nyertek. Akkor utána
78 úgy volt igen, botránya, hogy...
Úgy volt botránya, hogy igen, tehát mindig...
82-ben
maradóra, lábszár...
a Brazil
pontosan előtt, tehát elővették a kést a lábszárvédőből, a sportszárból. Tehát, és nem, és a Scaloninál ez... Tehát én azt mondanám, hogy inkább egy kócs, nem is futball szakember, van ez a divatos kócs.
Nem, mert jól néznek ki az argentinok.
Baromi jó, szerintem
jól
is baromi
néznek ki,
jó.
Szervezettek.
Nagyon
extrát
jó.
Extrát nem látok én egyelőre tőlük, de hát...
Az majd a franciák ellen kell, ahogy
hát,
itt a...
Hát kell, persze. Lehet, hogy a Svájc ellen sem kell még extra. Kolumbia ellen már inkább kéne, csak nem Kolumbia jutott
igen.
oda.
Igen.
De az elődöntőben ott mindenképpen kell, mert a norvégok és az angolok is azért viszonylag egybe vannak, az angoloknak is szerintem nagyon jót tett, hogy megúszták ezt a kongói kanyart. Hát nem megúszták, Harry Kane megúsztatta
csak
velük.
Csak
de,
ő.
Igen, de
Norvég
ott csak ő.
Nem
ott
tudom
csak
most,
ő,
hogyha már bántod az én kedvencemet, azért Jóci kivételével itt ültünk hárman, a műsorvezető megkérdezte, hogy a brazil, norvég, angol, ki volt? Brazil, angol.
Kivel játszottak az angolok? Kivel játszottak, várjam is már az ember.
Mexikóval.
Mexikó.
Ebből a négyesből melyik jut tovább? Én voltam az egyetlen, aki Angliát mondta, és mind a ketten Kis Tamás kollégával lehurrogtatok, hogy ők biztosan nem, a brazilok viszont igen.
Na mindegy, ez már eldőlt, hogy angol-norvég.
A brazilt megmondtam volna, hogy nem.
Ja. Ahogy
az egy nagyon jó meccs lesz, én azt nagyon várom, azt az angol-norvégot. Ez egy jó meccsnek ígérkezik.
Hát igen, Kane Holland. Kérdés, hogy Holland mögött, tudom, hogy vannak még egy-ketten, Ödegaard mindenképpen, de vannak, szerintem... még, vannak még stabil emberek.
Ugye
de
az mit mondasz nem, most
nem, már? Nem. Szerintem minden VB-n egy negyed döntő van, ezt szerintem vissza lehetne nézni.
Ami meglepetés. Szóval,
nem, ami vagy 2-2, vagy 3-2, és egy óriási meccs. Amire mindig, tehát a negyeddöntőre szerintem ritkán emlékszünk, csak arra az egyre, ja. Ami 2-2 vagy 3-2.
Hát ez lesz az.
Igen, erre akartam utalni, hogy én ettől várom.
Hát ez a legkiegyensúlyozottabb negyeddöntő talán.
Meg itt azért olyan játékminőség van felvonultatva, nyilván ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk azért Angliának a játékminősége összességében jobb, de a másik oldalon meg tényleg van egy Holland, aki egy helyzetből rúg 2-t. Pont ahogy Brazília ellen, mert hogy azért a második az nem volt helyzet.
Ha a csapatot nézzük, én azt mondom erre a két csapatra, nem vagyok benne egyáltalán biztos, hogy az angolok nyernek. Nyilván a játékos értékeket megnézzük, akkor szerintem egy túl favorizált, túl értékelt az angol csapat, és ilyen szempontból viszonyítva. Hát igen, igen, csak
de egyébként az Angliára mindig igaz volt.
Mindig igaz
ahol
volt.
Egyébként a fél norvég válogatott is játszik.
Ez tehát igaz, de ott azért kiderülhet, hogy alul értékelt. Az biztos, hogy az angoloknál alul értékeltebbek, nem vagyok benne biztos, hogy játéktudásban annyira elmaradnak-e az angol.
Há, elég, ha egy gólla maradnak el, mert kieséses meccsről van szó.
Húzós lesz ez nekem az a vélem, tehát az angoloknak. Ként egyébként, Erikának mondom, én egész kiváló futballistának tartom.
Én nagyon örülök, ha most bejósulod a norvég győzelmet, mert akkor jövő héten beszélhetünk arról, hogy azt Kuti nem jön be.
De akkor péntekre kérjem át magam jövő héten.
Hát Ként, nem tudom, én nagyon, nagyon kedvelem Ként. Tehát nem vagyok a sztár kultusz híve annyira a futballban, mert mégiscsak csapatjáték a labdarúgás, de minden sztár ilyen legyen, mint a Kén, és akkor a sztár kultusz híve hát,
a Holland, tehát hogy azért igen, tudnék ilyen egómentes.
Tudom, de a Kén az, aki abszolút csapatember.
Egyetértek.
Tehát az, hogy a Kén, mondjuk a Holland körülbelül kétszer jött labdába, amíg el nem kezdte eldönteni a meccset.
Nem tudom, erről az érzés, hogy nem is ember lenne, hanem valami űrlény, nem? Nem a kinézet, a igen, nem a kinézet, hanem
félig az félig ember, félig gép, mint Böde Dani, azt hiszem ott ez van.
Ja, norvég Böde Dani?
Nem, hát azt hiszem, az van kírva Pakson, nem? Ez félig ember, félig gép, Böde Dani példakép, vagy valami ilyen. Na most a Holland az...
Bödinyó.
Holland az... Jó, de Kénnél az elképzelhetetlen, hogy ő nem ér labdába, hát ő visszajön a kezdőkörig, ő indít, ő teljesen egy ilyen poszton kívüli jó futballista, aki emellett ipari mennyiségbe lövi a gólokat itt a VB-n is. Egyébként pont már tegnap is szóba jött, hogy a góllövő lista, ráadásul azóta Bappé még lőtt is egyet rá. Most ugye 8-8-7-6 így áll a Messi, a Bappé, a Holland és a Kén. Hát
és azért még az ötödik helyen ott van a öt gólos a Dembélé. Csak azért mondom, hogy mindig csak aranylabdás.
Igen, igen, csak 6 góllal szoktak gókirályok, VB gókirályok lenni. A legritkább esetben rúgnak ennél többet, igen. És most 6 góllal a negyedik, úgyhogy még játszik 2 meccset. Nem illetve nem, ő még 3-at.
De nem is szokott nagyon olyan sok VB lenni, hogy ennyi sztár rúg önmaga gólt. Egyedül ennyi gólt. Hát, nem
itt azt kell látni, hogy minden sztár nagyon nagy formában van. Igen. Akitől várták, igen. Azt tényleg
azt hozza
is.
Igen. Az, hogy valaki elmarad, az oké, az benne van, de hogy ennyien hozzák, és ennyien rúgdossák a gólt. De ez jó amúgy.
Jó, de ez is azért egyfajta bizonyíték arra, mert mondják, hogy nem, hát lám mégse higult föl a mezőny, de szerintem azért lám mégis. Tehát a legjobbak azok... Szerintem a legjobbak fölött állnak annyival a...
De nem voltak, most a németet tudnád mondani, hogy nem voltak. Igazából nem rúgtak annyival
Kanada
több gólt.
Kanada 6-0 volt, azt hiszem. Kanada
jó, de ebből ki van a góllövő lista élén.
Hát nem, annyival nem, de 3-4 gólokat
rúgnak. Ilyen 6 vagy 5, ilyet szokott lenni máskor is, amikor még kisebb volt a mezőny. Igazából, ha most megnézzük a Bappét, a Hollandot,
Messit,
azért itt nem arról volt szó, hogy rúgtak egy hetest, és abból valaki rúgott 5-öt.
Nem,
ötöt,
hanem minden
így...
meccsen rúg 2-t.
Igen, én ezért mondom, hogy nem érzem azt, hogy ez a több gól, ez most a higulásnak köszönhető.
Nem nagy higulás, de azért van.
Én inkább azt gondolom, vagy azt érzem, hogy... Tehát én most itt a Bappéra meg egyszer azt mondom, hogy te sem legyen ki az ellenfél. De egyébként a Messin is ezt láttam most, hogy tök mindig ki az ellenfél.
És akkor majd egymás ellen játszanak.
Hát miért? Volt már ilyen. Az. 4 éve.
Nem, ma van az
egyik hármat, másik kettőt?
Ma van az első ilyen meccs, a norvég-angol, ahol a 7 gólos Holland játszik a 6 gólos Kénnel.
És most őszintén nem az a tippünk, hogy mind a kettő rúg?
De ez egyik utoljára.
Az egyik kettőt rúgja, a másik egyet, és senki más nem
rúgja. És tovább jut az, aki egyet rúgott.
Hát ha senki más nem rúg, akkor nem jut tovább. De
ezt már nem hallotta, jó, már belebeszélt.
Marokkó kiesésével az egyébként teljes joggal ünnepelt, mondjuk így harmadik világ távozott a világbajnokságról. Hát ez így, tudom csúnyában is, de nem fogom. Cserébe viszont főleg a csoportkörben egyébként teljes joggal bírált Európa, az úgy, hogy persze jó sok európai csapat eltűnt, már rég hazautazott, törökök, a csehek, csak hogy a legkorábbi búcsúzókat mondjam, meg azóta még jó sokan, de hát azért egy európai ugye már a 4-ben, még 2 biztos a 4-ben, mert európai játszik európaival, ma este is ugye a spanyol-belga, meg majd holnap is az angol-norvég, és akkor van egy Argentina, amelyik az Európán kívül, persze az minőség, meg címvédő, de az Európán kívüli világ, és mondjuk pont talán a leggyengébb európaival játszik azok közül, akik a 8 közé jutottak, ugye Svájccal.
Teljesen megfogalmazhatatlan.
Most nem tudom, pontosan mire vagy kíváncsi.
Egyéb, hát csak ennyi, hogy Európa ott van, a harmadik világ nincs, nem az argentin Svájcra.
Szerintem az nem bizonyosod be, hogy Európának több hely jár, mert a top 6 az vitán felül a 8-ból 6 legjobb az európai. De az nem bizonyosodott be, hogy a 13, hogy van, 16-nál több európai kéne, hogy kijusson. Mert az alja már teljesen egy szinten van a, mondjuk az afrikaiakkal.
Az afrikaiak tetejével.
Hát nem Afrikából 90 tovább, tehát hogy egyébként...
De abból 7 kiesett egyből, ugye?
Oké, de azért mondom, de ott volt...
És Ázsia.
De az bebizonyosodott, hogy a 48-ban ott az a szint, az ugyanaz az Európában. És Ázsia. Ott viszont nagyon szeretném azt, hogy ennek legyen következménye.
Csak Japán.
Jó, erre mindig elmondom, hogy igen, tudom, hogy Ausztrália nem Ázsia, de azt a konfederációt képviseli, tehát adjuk meg 2. De a 9-ből 2 az olyan brutális arány, hogy kell, hogy következménye legyen, és itt most nem megint nem megbántva, de azért Pakisztán, Üzbegisztán, és ezek tényleg a legalja voltak.
Irak.
Igen, tehát azért mondom, hogy én azt szerintem az látszott, hogy Ázsiának sok a 9, és azt kell okosan elosztani, azt le kell venni szerintem legalább 3-mal az Ázsiát, és azt a hármat...
De a CONCACAF-nak is sok más később, ugye három rendező volt.
Az más.
Igen, csak mellettük ugye már Panama, Haiti, Curaçao, tehát már ezek jutottak ki, tehát így a 6 az rettentesen sok.
De az lejjebb is fog menni, és így azt mondom, hogy azt a hármat, amit elvesznek Ázsiától, azt kell majd mondjuk egyet-egyet odaadni Európának, egyet akár Afrikának még tovább növelve, mert Afrika már bizonyított.
Dél-Amerikának már nem tudnak adni, mert akkor nem kell selejtezőt játszani.
Mert hogy egyébként több lesz kint a dél-amerikai következő, mert a három, én ettől vagyok itt, társázigaza, egy meccset rendeznek.
Az biztos, hogy kijutnak?
Igen, már, vagy nem tudom, bocsánat, de az pont az volt a hír, amit ma hallottam, vagy olvastam, hogy részt fognak venni a selejtezőben.
De biztos kijutnak.
Hát
úgy jó.
Úgyhogy Uruguay, Argentina és Paraguayról van szó egyébként, hogy a teljes sikerért. Egyébként ez alapján nyilvánvalóan Marokkó is résztvevő, nem hiszem, hogy gondja lenne.
Meg spanyol-portugál. Akkor már 6 elkelt.
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy Európának biztos, hogy nőni fog, már csak a két rendező okán, de én, amit Ázsiától mindenképpen elvennék 3 helyet, abból egyet nyilván Európának, egyet mondjuk még Afrikának, és akár... Dél-Amerikának.
De igaz, a CONCACAF-ból is el
kéne venni helyet. Amelyik nem jut.
Nem, Jaci, hát a CONCACAF-tól is el kéne venni helyet. Hát nem lesz hat helyük.
Én azt gondolom, hogy ilyen 5-4 vagy 5 lesz, vagy 4 és fél. Tudod, ez a interkontinentális pótselejtezővel. Ugye most azért az 6, mert ők rendezték.
Tudom.
Igen, én erre azt szeretném mondani, hogy ugye kicsit Gianni Infantinohoz hasonlítom magam, hogy nem hallom, hogy csöngene a pénztárgép. Tehát ugye Ázsiában roppant nagy üzlet a futball. Tehát ott most azt mondod, hogy nincs annyi kijutó, akkor ezzel te népsz. Tehát kevesebb, még akár azt is mondhatom, hogy kevesebb bevételed van. Most nem arról beszélek okvetően, hogy Japánban és Koreában nézik például a Liverpoolnak a mérkőzését, mondjuk ez, mert ugye így kezdődött a népszerűség.
Inkább Kína fontos.
Persze. Az aztán nagyon fontos, hogy kik jutnak ki.
De pont ezt akartam mondani, hogy értelek, és alapvetően igazad van, de valószínűleg nem Pakisztán hozza a pénzt, meg nem Üzbegisztán, hanem azok a csapatok, amelyik jók, vagy megfelelő, vagy nagy pénz van a labdarúgásban, a Dél-Korea, a Japán, ezek ki fognak jutni. Itt, amelyik csapatok bekerülése, és egyébként szerintem erről szólt az ázsiai létszámbeütés, csak még így se ugrották meg a lécet, az Kína lenne, ugye, egyrészt, vagy még India, de az meg még távolabb van mindentől, de igazániból, ami nagy pénzt jelenthetne, az ez a két ország.
Hát persze.
Az, hogy Üzbegisztán kijut, hát ez a FIFA-nak szerintem nem sokat hoz. Tehát Dél-Korea meg így is úgyis kint lesz. Most nagyon gyengék voltak, de...
De egyébként jók.
Úgyhogy az első meccsen.
A Dél-Koreaiak?
Első meccsen elszórakoztak a csehekkel, és mindenki mondta, na hát ez fanta, ez a foci. Tök simán kiestek utána. Nem tudom értékelni.
Ostobán 0-0-t akartak. Egy döntetlent akartak, hogy meglegyen a 4 pontjuk, és olyan szinten ölték a futballt. Egyébként én nagyon örültem, hogy kiesnek, mert aki ennyire öli a futballt, az megérdemli, hogy a végén 1-0-ra. Tehát a félpályán nem mentek át. Békés X-et akartak. És így viszont hát a sors megbüntette őket.
Meg. Na jó, de ott mindenkit abban a csoportban, tehát utoljára ugye Mexikó hullott el most, de az is már a
8-a Mexikó, hogy mondjam, elvahalt meg, vagy szépen ja, halt meg, tehát
abszolút
azért
nem, semmi baj, semmi baj, meg az egész VB legjobb kulisszájú mérkőzéseit ott rendezték.
Mi ezt már három hete hallgatjuk, mert igen,
most már így van. Mert én ettől az Azték stadiontól elájultam, hogy milyen viszony. Ott nem vagy, ott nem.
Ígérnek, hogyha egyszer együtt elmegyünk oda, csak is kizárólag kabátban.
Mexikóba?
Mexikóba az Azték stadionban, és csinálunk egy képet, hogy ott állunk kabátban.
De ez milyen jó, kabátban.
Akkor decemberben menjünk, egy kis kabátot, akkor már talán el lehet viselni. Na jó van, azért gyorsan egy gyors tippet még futtassunk végig, hogy a franciák mellett melyik lesz a másik három csapat, mert ahogy halad előre a VB, ezt mindig jó újra és újra földobni. Tehát.
Mondok egy norvégot, betippelek egy meglepetés Belgiumot, ha már mondtam, hogy van rá esély.
És Argentina.
És Argentina, igen.
Mert hogy egy meglepetés.
Igen, és egyébként is a VB előtt én azt mondtam, hogy Argentina bronzmeccses lesz, és Messi Miami-ban búcsúzik.
Ezt igen, ezt mondogatja.
Egy hónapja mondom.
Hát én ennél sokkal inkább, hogy kell mondani, én spanyol, angol, argentint mondok.
Tehát magyarul egy francia spanyol és egy angol argentin.
Hát most előzőt, már angolt, tehát... ha már a legeleje óta mondom, ja, akkor most már angol sem.
Ugye a rendkedvér a 8 csapatból ez az a 4, amelyik volt már világbajnok. Igen. Tehát akkor innentől már hétfő, vagy vasárnap hajnalra kiderül, hogy nem avatunk új világbajnokot, ha így lesz. Gabi?
Francia, spanyol, argentin, belga.
Na. Ez nem tud lenni, mert a spanyolokkal játszanak.
Ja, bocsánat.
Angol, norvégból valamelyiket kell mondani.
Igen, norvég.
Vagy nem a spanyolt.
Norvég.
Norvég. Norvég. Jó. Nem mondom, hogy megjegyeztem, mert nem kell ezt megjegyezni, úgyis az élet majd írja tovább
szépen. Norvégokat várják a srácok, ez a lényeg az én szemembe, úgyhogy most egy darabig nem beszélek velük. Nem, szerintem.
De minden este azt a meccset várom a legjobban a háromból, sőt a négyből is azt vártam a legjobban. Az lesz holnap este.
Este.
Kulturáltan. Későn, de kulturáltan.
Hát igen, most már csak egyetlen mindenkinek, minden hát szóval mondjuk el Svájc, az argentin az egyetlen, amelyik hajnali három, és onnantól vége van. És én már nem éjszakázom többet, mert
soha
az nem az enyém.
Vajon Cselőtei már tartja?
Még tartja, tegnap már egy kicsit fáradtnak.
De hogy tűnik. Eddig is minden...
Igen. Hát most már innentől, hogy az egész évéből két meccs van hátra, amiből ráadásul egy hajnalban.
Nem arra gondoltam, hogy ez behúzza el, hanem hogy
de
eddig
meccs csinálta. Most az utóbbi időben már kevésbé egy-kettő késői meccs volt. Na, maradjunk Amerikába, de Los Angelesbe. Ugye ma két év van a Los Angeles-i, már csak két év, tehát konkrétan letelt az olimpiai ciklus fele. A Los Angeles-i 2028-as olimpiáig, ugye a harmadik Los Angeles-i olimpiáig ezzel fölzárkózik London és Párizs mellé. Egyrészt milyen olimpia lesz, mire számítatok?
Iszonyatosan jó.
Nem pont a magyar szereplés alatt él, de hanem mint feelinget. Egy olimpia Amerikában.
Nagyon jó lesz, és pont azért Los Angeles szerintem valahol erre vágyik is a 84 után, ugye az egy csonka olimpia volt. Én személy szerint azt várom, hogy egy fantasztikus olimpia lesz olyasmi, mint mondjuk a párizsi, és ezt most nem, nyilván az európai hangulat, meg az észak-amerikai hangulat, mert hogy szurkolókkal lesz tele, legendás létesítményekben, helyszíneken lesznek, tehát figyelj, pont a VB-n a SoFi Stadium, ott lesz az úszás.
Persze.
Gyerekek, 30 ezer ember fog tombolni az úszáson, tehát szerint egyébként már...
Már tombolsz.
Nagyon fáradt vagyok, és ilyenkor, hogy mondjam, szentimentális vagyok, kirázott a ideg, és a Erika ezt tudja, amikor kedden együtt voltunk, akkor együtt
teszünk meccset,
akkor
tényleg olyan
dolgokról beszélni, mindig kirázott a ideg, meg libabőrös tettem. Tehát most is 30 ezer ember az úszáson a SoFi Stadiumban, tehát ha én sportrajongó vagyok, na azon az eseményen szeretnék ott lenni.
Én mondjuk ezt elképzelhetetlen számomra egyelőre. De 30 ezer ember egy úszóversenyen. Ugye ez volt az egyik indok az MVM Dome-nál.
20 oda is befér. 20-ból a 30 már nem annyira nagy ugrás.
A World Aquatics azért is tette le voksát a MVM Dome mellett, hogy picit modellezni lehet kicsiben, hát nem ugyanakkorában, de azért jóval több nézőfélt mondjuk a Duna Arénába, mint a Duna Arénába, vagy máshol ilyen nagy stadionban.
Mint a Komjádiba mondjuk.
És hogy egy kicsit ez volt a World Aquatics sportigazgatójának is a beszédében, hogy egy kicsit azt érezzék az úszok, hogy milyen ennyi ember előtt úszni.
Nekik ez egy nagyon nagy furcsaság lesz, mert azért más a hangzavar 15 ezer meg 30 ezer embernél.
Nekem Kós Hubert, ugye sokszor beszéltem vele, ő annyit mondott, és aztán Ábrahám Minna volt a másik, aki azt mondta, hogy ő azt nem tudja vagy elképzelni, hogy az ott lévő nagy dugók, ugye a Kimerre lakik, ugye ami naponta Los Angeles-i egyetemre jár, hogy ő azt nem tudja, hogy azt hogy fogják megoldani. Oké, hogy lesz olimpiai sáv, meg minden, de hogy ő ezt
amint
nem...
Amint Barcelonában.
Jó, de azért Los Angeles ez egy kicsit másabb, falu, és igen. Azt mondja Minna, hogy ezt az egyetem tudja elképzelni, hogy ezt hogy fogják kivitelezni. Azt mondta, szerinte találnak rá talán megoldás, de ez biztos, hogy ilyen kétséges.
Majd csak
hogy...
a páratlan rendszámú autók közlekedhetnek, ahogy azt hiszem a román benzin hiánynál volt. Hétfőn, pénteken.
Igen, meg, igen.
Még Magyarországon a smogriadónál talán volt ilyesmi
szabás. Tényleg valami volt.
Én várom a Kós és Milák aranyat, ha már itt a két év felénél vagyunk.
Igen, Ladás Sándor azt ígérte, hogy megint hozza az úszos volt. Szerintem ez hatalmas nagy...
Nagyon nagy vízzel együtt gondolta, ami nem ér reális.
Mert ugye Párizsban 6-ból 3-at az úszók hoztak, és szerintem azt bevállalni számtól függetlenül, hogy a felét hozzák az úszók.
Főleg az elé 10-nek.
Azért mondjuk az úgy elég meredek.
Mert az már 5.
Már ugye Hubiról nem akarom lelőni a holnapi nemzeti sportos interjút, de a Hubi erősen kísérletező fázisban van most, hogy mit és hogy tud bevállalni, mert ugye
hogy két-három aranya legyen.
Mert ugye üti egymást a
100 hát, meg a 100 vegyes,
és a 100 hát, azt hiszem, de lehet, hogy most hülyeséget mondok, és nem tudom, hogy vállalja a vegyest, és a hát mellé akar olyan számokat tenni a 100 pillangos 100 hát mellett, amiben biztosan tud, ugye neki ez a cél, hogy két arany, vagy legalábbis ne egy arany legyen, ne egy számba legyen esélyes, úgyhogy én erre nagyon kíváncsi vagyok.
Hát több számba lesz esélyes, csak okosan kell nyilván csinálni, ahogy csinálja is, nem?
Hát igen, úgyhogy lesz egy nagyon, már egy korábban belengetett száma, valószínűleg az bevállalja Los Angelesbe, én arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy abban hogy fog fejlődni.
Nem lehet elárulni, hogy melyik?
Szívesen elárulom, mert beszélt már róla, ezek 200 pillangó. Úgyhogy én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel...
Semmi gond, 100-on Milá, 200-on nő. Most ezt félig mondtam komolyan. De annak örülök, és akkor ezt komolyan mondom, mert ugye a Vladásán... Jó, most ezt nem az volt a kérdés, hogy kik lesznek a példaképek, és én egymás mellett mondtam a két embert. Egyébként Vladár Sándor megemlítette ugye azt is, hogy a Milák elkezdett úszni, tehát ez azért egy fontos dolog, tehát úgy látják, hogy komolyan veszi. És az optimizmusom hát, egyébként...
Mivel indult 4 versenyen az Open kívül, tehát nyilván úszik.
Jó, értem én, de ugye közeledik
az... Én a női oldalt nem látom, megmondom őszintén, de nem kell úszásról beszélni, csak én a női oldalt nem látom a női úszókat, én nem annyira látom. Aztán majd meglátjuk, hát ha Jakub Vivien nem Párizsban, nem ott. Minden esetben ez egy nagyon furcsa olimpia lesz. Nekünk, tehát nekünk nem lesz ott sem könnyű dolgunk. Mármint, hogy újságíróként.
Hozzáteszem még egy vizes sportág, ugye Schmidt Gábor pedig mondta a kiváló kajakosainkat, a Kopaszt, a Varga Ádámot, a Nádas Bencét és a Tótka Sándort, és ott nagyon, ott én nem tudom persze, hogy kellett a párosokat össze, nem az én kompetenciám összeültetni, de ott nagyon nagy eredményekre lehetünk képesek. Én nekem az a véleményem, persze nem lehet maximumot várni, de ezek tényleg nagyon...
Én csak azt szeretném, hogyha nem menne el nagyon a show irányába az olimpia, mert pedig nyilván
nem hiszem, Amerikán, Los Angelesben.
Milyen nagy ilyeséget kérdezek.
De ami nekem nagyon fontos, hogy olyan klasszikus helyszínen van, ahol lesz közönség, és nagyjából minden legyen. De ha már egyszer erre átvettem a műsorvezető szerepet, egy pillanatra én is megragadnám, mert ugye elég 10, és van egy ilyen program, aminek ugye elvileg az a célja, hogy 10 magyar arany legyen.
Vagy 10-ben az éremtáblán.
Jó, igen.
Amihez kell a 10 arany egyébként.
Így van, ezért akkor én felteszem a kérdést Leo helyett, hogy szerintetek meg lesz-e, vagy van-e rá egyáltalán esély?
Ha minden bejön, akkor van, csak nem jön be minden.
Ez így szokott
lenni. Hát most, ha belegondolsz, hogy volt 6 aranyunk, és nem nyertünk kajakba. Most a kajakba, mert ez most nem a valós erejét mutatta a magyar kajaknak a 0 arany nyilván. De mondjuk a kajakot nyugodtan oda számolhatjuk, akkor egy 7-8-ra azért reális esély is lehetne, de az még mindig nem 10.
Hát igen, nem mert ugye
mindig az esély. És akkor már mindent oda számoltunk.
Szerintem nincs. Az nagyon sok. Legyen, félre ne értsétek, legyen, de azt szokták mondani a sportolók. Tudom, hogy van ellenpélda, tudom, hogy van, de hogy az európai olimpiák nekünk jobban szoktak sikerülni, nyilván. Még egyszer mondom, mentünk már 10 felé, nem Európában is, de azért ott volt egy egerszegi, meg egy darnyi, meg nem sok de, többiet is.
Ja, de az csak Szöul volt. Amerikában még sosem mentünk 10 fölé.
És ezt mindig mondják a több sportágban. Én szerintem az nagyon sok az.
Meg ugye a 10 arany esély, az nyilván
Mexikóvárosban volt 10.
De szerintem
annál több arany esély van. Úgy szokták mondani, hogy van 20 arany esély.
Abból 6 jön be, vagy 7.
De 6 és 10 között mondjuk így, és akkor nyilván
attól függ. Ha minden sűr, mint Barcelonában. De Barcelonában, de az ott mérhető sportágban nyertünk csak úszásba 5-öt, és azért darnyink és egerszegünk
nincs. Mennyi tippet Szécsi Tamás, amit elhittél?
7-et, de 7-et a egér nélkül, tehát 7-et a saját tanítványainak.
Pisti Tamás, mesélem, mondta a Szécsi, hát igen, ebben is igaza van, tehát hogy ő meg bologatott.
Ha éjszakai műsorban, éjszakai rádió műsorban, Pörsz után, 91 után, ahol tényleg a babis hús volt, már Rózsa is világcsúcs tartó volt, amit akarsz minden, és akkor Szécsi elszabadult a láncairól, és ott, de ott volt minden nála, mit tudom én. A
még az ág, nem az ág, hanem a horvát, vagy a
Deutsch Tamás 200 háton. Nem, azt mondta, Darnyi csak akkor tudja, a Pucci csak akkor tudja megnyerni a 200 hátat, ha Deutsch Tamás valami miatt megáll a fejlődésben. Na jó, de időnk lejárt, úgyis csak most van 2 év Los Angelesig, legközelebb majd lehet, hogy erről 1 év múlva beszélgetünk, de ami a legfontosabb, hogy ugye 21 órától Spanyolország, Belgium, a második negyed döntő a labdarúgó VB-n, itt az M4-sporton is, persze természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban is, Kovács Erikának, Gergely Józsefnek és Turi Gábornak, akit még egyszer nem kérdezett meg az argentinokról. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Folytatjuk mindjárt a hazafutást.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Európa legjobbja még gólt sem kapott a világbajnokságon. Ezúttal a 8 év után ismét 4 közé vágyó belgák lesznek a hispánok ellenfelei. Spanyolország, Belgium, labdarúgó világbajnoki negyed döntő 23 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. 2 év van napra a 2028-as Los Angeles-i olimpia megnyitójáig. Ebből az alkalomból a Magyar Olimpiai Bizottság az érintett sportszövetségek vezetőivel együtt tartott sajtótájékoztatót. Kollégáink ott jártak, Szabó Szilvia, Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét kérdezte.
A sajtótájékoztató nem volt lehetősége reagálni Schmidt Gábor szavaira. Ő úgy fogalmazott, hogy minden idők egyik legerősebb férfi kajak csapata indulhat Los Angelesben. Mit szólt ön ehhez olimpiai bajnok kajakosként?
Én nagyon örülök neki, hogy a fiú kajakosok ilyen jó szinten vannak. Tényleg látszik az, hogy a nagy menőkhöz beértek a fiatalok. És szerintem annak ellenére, hogy szűkülnek a számok, a férfi kajakos számok, mert nagyon botrányosnak tartom, hogy csak 1001-es, 500 páros és 504-es van, és még a Brisbane-ben még a 4-es is veszélyben van. De az a fontos, hogy most Los Angelesbe kvalifikáljanak a fiúk, és nagyon jól szerepeljenek.
Összehasonlításképpen 2 évvel a párizsi olimpia előtt hogy álltunk időarányosan, most mi a helyzet? A csapat összetételét tekintve, az esélyeket tekintve, tudom, hogy még most kezdődnek a kvalifikációs versenyek, de úgy az összkép milyen?
Én azt látom, hogy az esélyek tekintetében jobban állunk, talán mint 2 évvel Párizs előtt. Majd meglátjuk azért a csapatsportágakban, most a kézilabdára gondolok, azért csapat létszámban lehet, hogy nem fogjuk elérni azt a 180 főt, de szerintem éremesélyekben jobban állunk, most 2 évvel olimpia előtt, de hát azért még nagyon sok minden fog változni.
Azok a versenyzők, akik Párizsban is már éremesélyesek voltak, azok jellemzően itt vannak, itt lesznek Los Angelesben is. Mondhatjuk azt, hogy ez a plusz 4 év, ez az ő esetükben pozitívum, rutinban, életkorban, tapasztalatban ez jót jelenthet?
Hát amikor megnéztük, ugye beszéltünk Párizsban az életkorról, az átlag életkorról, akkor azt mondhatjuk, hogy egy fiatal csapat volt. Ami nem feltétlenül rossz, mert a fiatal csikók azok tudnak szemtelenül versenyezni, és mindenféle teher nélkül. Ez egyéni adottság. Van, aki idősebb korában lesz érettebb és jobb versenyző, van, aki meg fiatal korában még nem gondol bele, és fiatalos lendülettel bedarál egy olimpiát. Ez egyéni függő, de azt gondolom, hogy az esélyeseink azok pontosan tudják, hogy mi vár rájuk, felkészülnek, és jól fognak szerepelni.
Melyek lesznek azok a sportágok, amik éremesélyesek lehetnek, amik húzzák a magyar csapat teljesítményét, és kik azok talán versenyzők, vagy akkor is beszéltünk sportágokról, akik mondjuk meglepetést szerezhetnek?
Hát ezt nagyon nehéz megítélni 2 évvel az olimpia előtt, de nyilvánvaló azokban a sportágokban, amelyekben erősek vagyunk, és hagyományosan érmeket szerzünk, azokra most is számíthatunk, hiszen az úszás, vívás, kajakkenu, most már a tékvandót is azért ide sorolnám, vagy a sportlövészetet, vízilabdát. Ezekben azt gondolom, hogy erősek vagyunk, de nagyon-nagyon kiélezett a helyzet, és nagyon erős a verseny természetesen. De ezt minden olimpia előtt elmondjuk, én emlékszem, 40 éve is ezt mondtuk. És ez tény, ez így igaz, de az biztos, hogy aki nyer, az nem véletlenül fog nyerni, és a legjobbak fognak a dobogó tetejére állni.
A hallgatók kedvéért néhány számot tudunk-e mondani, vagy adatot? Mennyivel lesz nehezebb a Magyar Olimpiai Bizottság számára, hogy most nem Párizsban, közel Európában rendezik az olimpiát, hanem ugye a tengeren túlon, anyagiakban, logisztikában, utazásban, ez mekkora plusz terhet jelent?
nem nagyon tudnám számokba kifejezni, mert teljesen más egy párizsi olimpia, két óra alatt oda repül az ember, nincs akklimatizáció. Pont itt beszéltük azt, hogy akár a 96-os atlantai olimpián nagyon sok érem úszott el közel az enyém is az akklimatizáció hiánya, vagy a tudás hiánya miatt. Rossz időben utaztunk ki, nem volt kellően körüljárva a dolog, nem voltunk előtte edzőtáborba. Itt azért most már olyan kiélezett a helyzet, hogy itt a szövetségek már most edzőtáboroznak és akklimatizálódnak ott a helyszínen, ismerik meg a versenyhelyszíneket, és az olimpia előtt természetesen az ki lesz számolva, hogy mennyi edzőtábort igényel az ottani felkészülés, illetve a versenyre való ráhangolódás, és ez nyilvánvaló sokkal drágább. Az utazás is és a kintartózkodás is sokkal drágább, meg hát Amerika, amit most a foci VB-n látunk és hallunk, azért ott mennek a szorzók és az összegek repkednek. Úgyhogy az olimpián sem számolunk mással, mint hogy ez egy drága olimpia lesz, de mindenféleképpen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szempontjából egy óriási előrelépés lesz, mert minden amerikai olimpia még inkább bizniszé válik, és ami sok szempontból nem jó, és én személy szerint nem örülök neki, hogy a pénz irányít mindent, hagyományos, tradicionális sportágakat csonkítanak meg, vagy szűnnek meg a pénz miatt, hiszen a nézettség mindent visz, de tudomásul kell venni, hogy ebben a világban élünk.
Viszont ha már pénz, azt üdvözli azt a döntést, hogy minden olimpikon alanyi jogon hozzájut ez az bizonyos $10,000 összeghez, tehát ez pozitív irányba viszi a sportolók helyzetét. A másik kérdésem pedig az, hogy visszatérhetnek az orosz sportolók, ez pozitívum lesz-e a mezőny tekintve, mezőny erősségét tekintve?
Jog szempontjából mindenféleképpen pozitív, hogy nem zárunk ki senkit az olimpiáról, mert minket is kizártak az olimpiáról 1984-ben, semmi közünk nem volt semmihez, mi csak szerettünk volna olimpián részt venni. De az oroszokkal sem lehetett egyet érteni, hiszen több mint 70 fegyveres konfliktus van a világban. Ha minden fegyveres konfliktus résztvevőit kizárnák, ráadásul a sportolóknak semmi közük ehhez, én örülök neki, hogy ez így érvényesül. Meg az mindenféleképpen szerintem az IOC szempontjából egy nagyon üdvözítő lépés, hiszen nagy bevételei vannak, hogy nem csak a Nemzeti Olimpiai Bizottságokat támogatja, hanem a résztvevőket is. Azért tudjuk azt, hogy sok országban a Nemzeti Olimpiai Bizottságok kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottságok bevételeiből tartják fenn magukat, a sportolók meg nagyon sokan amatőrök, és ez a $10,000, ez biztos, hogy nagy segítség. A résztvevőknek meg óriási dicsőség, hogy olimpián részt vehetnek, de ez az anyagi segítség meg a felkészüléseket segíti.
Mit érez MOB elnökként? Elégedett, bizakodó, motivált?
Hát természetesen nagyon motiváltak vagyunk, hiszen érezzük a szövetségek támogatását, együtt dolgozunk az ügyön. Azt gondolom, hogy az egész szakma azon van, hogy egy sikeres olimpia legyen. Az alakuló új sportállamtitkárság is szerintem átérzi ennek a lényegét. Bízunk benne, hogy a sporttámogatások nem fognak szűkülni a jövőben, és továbbra is támogatják a sportot, és nem csak az élsportot, mert az élsport támogatásával az utánpótlás sport is ugye támogatva van, hiszen egy versenyző kijutása az olimpia, az rengeteg versenyző, rengeteg fiatal sportoló kell, hogy fölépüljön az a rendszer, hogy a legjobbak kijuthassanak, és ez egy komplex rendszer, ami az elmúlt évtizedben nagyon jól működött, és épült egymásra. Én azt látom, hogy az új sportvezetés is látja és tudja, és átérzi ennek a lényegét, és közös sikerért dolgozunk a Los Angelesben.
Gyulai Zsoltot hallottuk. Szabó Szilvia nem csak Gyulai Zsolttal, hanem a Magyar Kézilabda Szövetség alelnökével, az olimpiai ezüstérmes Pálinger Katalinnal is beszélgetett.
Két évvel vagyunk a Los Angeles-i olimpia előtt, és az egyes sportági vezetők elmondták, hogy miben bíznak, mik az esélyek, a kézilabdával kapcsolatban mit lehet tudni.
Igen, hát két évvel az olimpia előtt azt gondolom, hogy felemásak lehetnek az érzéseink, hiszen a női válogatottnak azt gondolom, hogy óriási esély van a hazai rendezésű világbajnoksággal, hogy megszerezze a kvalifikációs torna helyét. A férfi válogatott pedig azzal, hogy nem jutott ki a világbajnokságra, messzebb került, de nem megoldhatatlan feladat, hiszen egy Európa-bajnoki jó helyezéssel még sikerülhet a kvalifikációs torna elérése, úgyhogy nyilván ezen dolgozik mind a két csapat.
Azt mindig elmondjuk, hogy amikor csapataink ott vannak egy olimpián, akkor az a közösségi érzést, a szurkolást, az sokkal inkább bensőségesebbé teszi. Neked milyen emléked van erről, azzal, hogy ott voltatok női kézilabda válogatottként az olimpián, az mennyi plusz jelentett akár a társaitoknak, hogy szurkolhattak nektek, akár a drukkereknek?
Hát nagyon-nagyon jó élmény, ez tényleg szerintem mindenki sokszor elmondta már, sok sportoló, hogy ez a top érzés egy sportoló életében egy ilyen olimpián részt venni, hiszen tényleg volt a magyar csapat az igazi csapat, és én is rengeteg versenyen voltam olyan sportágakban, amit előtte még soha nem láttam, és ugyanúgy tudtunk egymásnak szurkolni, és ugyanúgy pacsisztunk az olimpiai faluba, és gratuláltunk egymásnak, és örültünk egymás sikereinek. És hát igen, a csapatsportágok nagy előnye, hogy ott nem egy verseny van, ami lezajlik adott esetben egy nap, vagy egy délután, hanem többször több mérkőzés van, és ezzel lehet szurkolni, úgyhogy bízom benne, hogy nem csak a kézilabda képviselteti magát, majd több csapattal, hanem mind a vízilabda is, hát adott esetben pedig reméljük, hogy a kosárlabdának is újra megadatik.
Sydneyben te megtapasztaltad, milyen az, amikor tengeren túli olimpia van messze, ugye a logisztika, az anyagi lehetőségek sokkal magasabbak. Szerinted most mi lesz a különbség Párizs és Los Angeles között?
Én azt gondolom, hogy az amerikaiak nagyon jók ebben a show bizniszben, tehát hogy biztos, hogy ez a körítés és a látvány az fantasztikus lesz, és azokat a sportágakat, amelyik népszerű Amerikában, az szerintem semmiben nem fog szenvedni hiányt, és maximálisan jól meg fogják tudni rendezni. Nyilván itt azok a sportágak éreznek majd egy kicsit hátrányt, amiben a kézilabda is beletartozik. Ami annyira nem népszerű, sőt egyáltalán nem ismert szinte ott, de hát nagyon sok európai szurkoló fog szerintem elindulni, és ez viszont jót tesz mind a sportágnak, mind pedig az olimpia szellemének. Itt a legnagyobb kérdés nálunk az aklimatizáció lesz, hiszen itt ugye jelentős sajtótájékoztató után vagyunk, ahol elhangzott itt az egyéni sportágak képviselőitől, hogy ők már most ott edzőtáboroznak, készülnek az aklimatizációra, hogy megnézzék, hogy mi a legjobb időszak, mikor van a legjobb versenyforma, hogy tudják a versenyzőiket top formába hozni, mennyi idővel előtte kell kiutazni, hogy versenyezni, hogy edzeni. Na hát erre nálunk abszolút nincs lehetőség, hiszen annyira sűrű a versenyprogram, és ugye mintha annyira Európa központú a kézilabda, és az összes csapat itt készül, szinte mindegyik, és ami az előnyebben, hogy egyetlen európai csapat sem fog tudni aklimatizálódni jól, szerintem, de hát ez ugyanúgy a kihívás része, és hát nyilván ebben is majd minden sporttudomány és minden különböző sportágak tapasztalatait meghallgatva fogunk készülni, és ezt még cserélni, úgyhogy próbáljuk ebből is majd a legtöbbet kihozni.
Ugye sokszor elmondjuk, hogy szinte kijutni sokkal nehezebb, mint ott eredményesen szerepelni egy olimpián, legalábbis a kézilabda esetében így van. A nőknél akkor azt mondod, hogy első nagyobb feladat, vagy nagyobb ugrás az a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság lett, és utána az olimpia. A férfiaknál viszont ugye elsősorban új szövetségi kapitányt kell találni, aki aztán elindítja ezt a válogatottat. Nem lesz könnyű dolga, hiszen két év van az olimpiáig.
Igen, egy picit visszatérve a nőkre, azért van előtt egy Európa bajnokság, amire nyilván úgy utazik a csapat, hogy minél jobb eredményt szeretne elérni, és ezzel be is biztosíthatnák az olimpiai kvalifikációs torna részvételét. Úgyhogy természetesen, hogy az a következő feladat, ez decemberben, ugye a női világverseny ez mindig decemberben van, úgyhogy kíváncsian várjuk annak is az eredményét majd, és biztos, hogy egy nagyon felvértezett, jó közösséget alkotó válogatott fog pályára lépni szomszédban szinte, hiszen megvannak már a mérkőzés helyszínei, és hát nagyon sok magyar szurkolót várunk. A férfi csapatunk egy európai bajnoki selejtezőt kell abszolválni ahhoz, hogy részt tudjon venni az Európa-bajnokságon, és hát mindent egy lapra feltéve azon a rendkívül kemény és kiegyensúlyozott, kiegyenlített Európa-bajnokságon kell majd egy olyan helyezést elérni, amivel utazhatnak adott esetben egy olimpiai kvalifikációs tornára.
Gyulai Zsolt elnök úrtól is azt kérdezem, amit tőled, hogy milyen érzések vannak most benned? Optimista vagy, bizakodó vagy, már izgatott vagy, szóval amikor így a felénél járunk egy olimpiai ciklusnak, akkor mennyire érezhető már ez az izgalom?
Én még ilyenkor nyugodt vagyok, de természetesen, hogy bizakodó, főleg a női válogatott tekintetében. Én általában túlzott optimista vagyok, tehát engem vissza szoktak fogni, de ezt valószínű, hogy még a sportoló koromból hoztam, hogy én minden mérkőzésre úgy mentem ki, teljesen mindegy, hogy ki volt az ellenfél, és teljesen mindegy, milyen világversenyre utaztam. Azt úgy indultam, hogy én azt meg akarom nyerni. Úgyhogy ez bennem maradt is sportvezetőként, ami néha higgadtabban és átgondoltabban kellene ezekről valószínű nyilatkozni, de hát ilyen vagyok. Úgyhogy jobb szeretem ezt kimondani, és őszintén a legnagyobb célokért küzdeni, és azt mondani a csapatnak, hogy igenis képesek vagytok elérni ezeket a célokat, mint hogy bebiztosítva azt mondani, hogy na ez a csapat, ez csak a 8.-10. helyre lesz jó.
Pálinger Katalint hallották, a Nemzeti Sport Krónika után jövünk vissza.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az elmúlt 40 évben nem győztek a belgák a spanyolok ellen, ma a VB negyed döntőjében újra próbálkozhatnak. A német szövetség képviselői New Yorkba utaztak, hogy egyeztessenek Jürgen Kloppal a szövetségi kapitányi posztról. A Veszprém szabadkártyát kapott a klubvilágbajnokságra. Jó napot kívánok, Berra Emese vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Megvan az első elődöntős csapatlabdarúgó világbajnokságon. Franciaország 2-0 legyőzte Marokkót a tegnapi első negyed döntőben, így bejutott a legjobb négy közé a VB-n, sorozatban harmadszor. Kylian Mbappé 8. gólját is megszerezte a tornán, és utolérte a góllövő lista élén Lionel Messit. A mérkőzés legjobbjának Mbappét választották, aki ugyan kihagyott egy 11-est, de később gólt szerzett, és a második francia találat előkészítésében is részt vett. Őt halljuk most.
Kaptam egy kisebb rugást a bokámra, de rendben vagyok. Én mondtam, hogy Mateta jöjjön helyettem, hogy ő is lehetőséget kapjon. Számunkra az volt a legfontosabb, hogy ezt a mérkőzést is megoldjuk és nyerjünk. Ez sikerült. Bejutottunk az elődöntőbe, aminek örülünk, de még mindig nagyon hosszú az út a torna végéig. A következő mérkőzésünk pedig még keményebb lesz. Persze készen fogunk állni, előtte viszont pihenünk, és várjuk, hogy ki lesz az ellenfelünk.
Franciaország 2022-ben az elődöntőben, idén pedig tehát a legjobb nyolc között állította meg Marokkót. A kétszeres világbajnok franciák ellenfele a ma esti spanyol-belga párharc győztese lesz majd a keddi elődöntőben. A spanyolok eddig gólt sem kaptak ezen a tornán, a nyolcad döntőben pedig Portugáliát búcsúztatták. Belgium két döntetlennel kezdte a VB-t, majd kiütötte Új-Zélandot. A 32 között Szenegált két gólos hátrányból fordítva győzte le, majd a nyolcad döntőben az Egyesült Államok csapatát verte 4-1-re. Az EB címvédő spanyol válogatott szövetségi kapitánya Luis de la Fuente így várja a 21 órakor kezdődő találkozót.
Nehéz megítélni, hogy melyik csapat számít esélyesnek, és ez igazából önmagában nem is jelent semmit. Az esélyesség persze pozitív, hiszen ez egy elismerése az elvégzett munkának, de én azt gondolom, hogy az ilyen szintű mérkőzéseknek már nincs egyértelmű esélyese. Nem a papírforma dönt, mert az is előfordulhat, hogy jobban játszol az ellenfelednél, mégis kikapsz. Szóval akár esélyesnek tartanak minket, akár nem, mi nem ezzel foglalkozunk. Arra figyelünk, amire van ráhatásunk. Nehéz és kemény mérkőzés vár ránk. A legjobb tudásunk szerint kell játszanunk ahhoz, hogy legyőzzük Belgiumot.
Az elmúlt 40 évben 8-szor találkozott a két csapat, egy döntetlen mellett 7-szer a spanyolok nyertek. Ennek ellenére természetesen a belgák nem feltartott kézzel lépnek pályára. A szövetségi kapitányt, Rudi Garciát halljuk.
A VB egyik fő esélyese lesz az ellenfelünk. A spanyol válogatott legfőbb erőssége, ahogy az elmúlt 20 évben úgy most is a csapatjáték. Az elsődleges számukra a labdatartás, de ami talán új elem a játékukban, az a stabil védelmük. Még gólt sem kaptak a tornán. Persze az ilyen statisztikák azért vannak, hogy egyszer véget érjenek, mi mindent elkövetünk majd ennek érdekében. Nem szenvedni szeretnénk, hanem felvállalni a bátor játékot. Ha nem így teszünk, ki fogunk esni. Nagyon jó és veszélyes csapatom van, mi szereztük a második legtöbb gólt a VB-n. Mindenki arra számít, hogy mi fogunk kiesni, de hiszünk magunkban, és mindent megteszünk az elődöntőbe jutásért.
A 21 órakor kezdődő Spanyolország-Belgium VB negyed döntőt a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Jürgen Klopp New Yorkban tárgyal a Német Labdarúgó Szövetség vezetőivel a válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Az elnök és helyettese Bernd Neuendorf és Hans-Joachim Watzke azért utaztak New Yorkba, mert a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője egy televíziós csatorna szakértőjeként a világbajnokságon tartózkodik. Julian Nagelsmann egy héttel ezelőtt mondott le a kapitányi posztról, mert a németek a 32 között búcsúztak Paraguayjal szemben az észak-amerikai térségben zajló VB-n. Sadio Mané bejelentette, hogy nem szerepel többé a szenegáli labdarúgó válogatottban. A 34 éves csatár számára nemzeti színekben a világbajnoki 8-ad döntő volt az utolsó mérkőzés, amit a szenegáliak hosszabbítás után 3-2-re veszítettek el Belgiummal szemben. Mané 130 válogatott meccsen 54 gólt szerzett.
Nemzeti Sport Krónika.
A Veszprém szabadkártyát kapott a férfi kézilabda klub világbajnokságra. A tornát szeptember 24-e és október 1-e között rendezik meg az egyiptomi új fővárosban. A Veszprém tavaly ezüstérmes lett, 2024-ben pedig megnyerte a klub világbajnokságot. A párizsi olimpián érmet szerzett sportágak képviselői egyaránt a 2024-es teljesítményhez hasonló, sőt, akár azt meghaladó teljesítményt várnak saját sportolóiktól a 2028-as Los Angeles-i nyári játékokon. A Magyar Olimpiai Bizottság hangulatos sajtóeseményén adott tájékoztatást a magyar sajtó képviselőinek sportágaik jelenlegi helyzetéről, és beszéltek várakozásaikról. Természetesen Gyulai Zsolt a MOB elnöke is ott volt, vele beszélgetett Szabó Szilvia.
Azok a versenyzők, akik Párizsban is már éremesélyesek voltak, azok jellemzően itt vannak, itt lesznek Los Angelesben is. Mondhatjuk azt, hogy ez a plusz 4 év, ez az ő esetükben pozitívum, rutinban, életkorban, tapasztalatban, ez jót jelenthet?
Hát amikor megnéztük, ugye beszéltünk Párizsban az életkorról, az átlag életkorról, akkor azt mondhatjuk, hogy egy fiatal csapat volt. Ami nem feltétlenül rossz, mert a fiatal csikók, azok tudnak szemtelenül versenyezni, és mindenféle teher nélkül. Ez egyéni adottság. Van, aki idősebb korában lesz érettebb és jobb versenyző, van, aki meg fiatal korában még nem gondol bele, és fiatalos lendülettel bedarál egy olimpiát. Ez egyéni függő, de azt gondolom, hogy az esélyeseink azok pontosan tudják, hogy mi vár rájuk, felkészülnek, és jól fognak szerepelni.
Melyek lesznek azok a sportágok, amik éremesélyesek lehetnek, amik húzzák a magyar csapat teljesítményét, és kik azok talán versenyzők, vagy akkor is beszéltünk sportágokról, akik mondjuk meglepetést szerezhetnek?
Hát ezt nagyon nehéz megítélni 2 évvel az olimpia előtt, de nyilvánvaló azokban a sportágokban, amelyekben erősek vagyunk, és hagyományosan érmeket szerzünk, azokra most is számíthatunk, hiszen az úszás, vívás, kajakkenu, most már a tékvandót is azért ide sorolnám, vagy a sportlövészetet, vízilabdát. Ezekben azt gondolom, hogy erősek vagyunk, de nagyon-nagyon kiélezett a helyzet, és nagyon erős a verseny természetesen. De ezt minden olimpia előtt elmondjuk, én emlékszem, 40 éve is ezt mondtuk, és ez tény, ez így igaz. De az biztos, hogy aki nyer, az nem véletlenül fog nyerni, és a legjobbak fognak a dobogó tetejére állni.
Brady Robinson személyében először tart az észak-amerikai profi jégkorongligából érkező kapusedző tábort magyar fiataloknak. A Philadelphia Flyers kapusfejlesztő edzője szombattól keddig az óbudai jégcsarnokban foglalkozik közel 40 utánpótláskorú tehetséggel, akik között vannak ifjúsági és junior válogatottak is. A kanadai szakember Spiller István az MTI szakírójának, kapusedzőnek meghívására látogatott Budapestre. Ők 14 éve dolgoznak együtt vancouveri táborokban. Brady Robinsonnal Cserés Bendegúz beszélgetett.
So my name is Brady Robinson and I'm the goalie development coach with the
A nevem Brady Robinson és a kapusfejlesztésért felelek a Philadelphia Flyersnél, emellett a goalie group partnere vagyok. Azért vagyok itt, hogy segítsek Spiller Istvánnak a táborban. Hosszú ideje ismerjük egymást. Egyszer eljött, hozott néhány ütőt a táborainkba sok-sok éve, és így kapcsolatban maradtunk, és sokat segítettünk egymásnak. Végre most én tudok segíteni, és most itt vagyok, és segítek a táborában.
Rögtön elfogadtad a meghívását?
Igen, számomra is egy jó lehetőség. Utazás, városnézés, és tudok segíteni néhány kapusnak a pályafutásukban, valamint segítek Istvánnak a brandjével és a táborával.
Mi a célod ebben a táborban?
Hogy a kapusok jobbak legyenek. Szeretném, hogy fejlődjenek. Bármilyen bajnokságban is vannak, bármekkora potenciál van bennük, segíteni szeretnénk.
Milyen a kapcsolatod a kapusokkal?
Remélem, hogy egy szórakoztató közösséget tudunk alkotni, de szükség van kihívásra és szigorra is, és az a cél, hogy a saját potenciáljukat teljesítsék. Ez nyilván nehéz, de jól érezzük magunkat, és sokat szórakozunk is.
Milyenek eddig a tapasztalataid Magyarországról?
Ó, remek! Ez egy gyönyörű ország. Rengeteg történelem és kultúra egy helyen. Intéztek nekem egy hotelt a Dunánál. Gyönyörű. Az emberek jó fejek. Nem csak itt, hanem a teljes jégkorongos közösség nagyon rendes. És hálás vagyok, hogy ezt lehetőségem van megtapasztalni.
Módosítani kellett a kék szalag vitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A keszthelyi bóját 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A Nemzeti Sportkronika ezzel véget ért, megköszönöm figyelmüket. Berra Emesét hallották. Viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Állj vigyázzba most mindenki, natlétában pózolok. Szűk nadrágban a parton a lányok, egyikét bolondulok. Háromkor én,
na még mit nem,
innen meg nem léphetek. Minden kevert italt móddal kóstolgatnék én veled. A Balatonon járok, enyém a világ. Olvadnak a szívek, nyílik a virág. Már süt a nap és nincs emlékem igazán. Gyönyörű egy hajsza a szerelem után. Te rendszertelenül olvad szét az izzó testeken. Kacér vigyor, de nincs kacsintás, hát ha így is megnyerem. Egy piros rendszámos kedilegben a magnón a diszkót hangolják. Fűtött már az egész part, a stégen keresik a romantikát. A Balatonon járok, enyém a világ. Olvadnak a szívek, nyílik a virág. Már süt a nap és nincs igazán. Gyönyörű egy hajsza a szerelem után. Mondd, merre jársz és ha kérdik, hogy milyen volt velem. Azt mondod-e majd végig, hogy nem is létezem. Hogy nem is létezem. Érzette is, amit én éreztem, hogy nem múlhat el nyár. anélkül, hogy még egyszer belém karolnál. Simogatnál hajnalig, s még az idő is megáll. Simogatnál hajnalig, az idő is megáll. A Balatonon járok, enyém a világ. Hol vannak a szívek, nyílik a virág. Már süt a nap és nincs emlékem igazán. Gyönyörű egy hajsza a szerelem után. Mondd, merre jársz és ha kérdik, hogy milyen volt velem. Azt mondod, de majd végig, hogy nem is létezem. Nézd az égre fel, babám, ugye látod a világot. Nézd az égre fel, s talán megtalálod, akire vágyod a szíved.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Ott hagytuk abba, hogy 2 év van a Los Angeles-i nyári olimpia rajtjáig. Kollégáink ott voltak a Magyar Olimpiai Bizottság ebből az alkalomból szervezett sajtótájékoztatóján. Jó András, a MOB főtitkárát, az olimpiai bajnok öttusázót, Fábián Lászlót kérdezte.
Fábián László főtitkáról, ha jók a számításaim, akkor ez lesz a 4. ciklusa most sportvezetőként. Kérem, cáfolj meg, hogyha nem így van. Jók a számításaim.
Másabb a druk most, másabb az érzés, az előretekintés?
Abszolút nem, mert ugye én a 2013 elején a sport igazgatásra, tehát a sportszakmához kerültem a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, és azóta is értelemszerűen ez a legfontosabb terület számomra. Természetesen főtitkárként az egész Magyar Olimpiai Bizottság működés és stratégiára tekintettel szintén figyelemmel kísérem, meg magát értezik, hogy irányítom ezeket a területeket is, de minden sportszervezet megítélése, működésének a megítélése az eredményességből áll, és ugye nálunk van felnőtt olimpia, van másik 10 egyéb esemény is, ami sportszakmailag nagyon-nagyon fontos, természetesen az olimpia a csúcstermék, de visszatérve a legfontosabb számomra a főtitkárként is a felkészülés, illetve a részvétel ezeken az eseményeken.
Itt a sajtótájékoztató elején szóba került az, hogy Kánoki Kis Attilával és Gyulai Zsoltal jó a kapcsolat. Milyen a munkakapcsolat?
Hát Gyulai Zsoltal, én úgy gondolom, hogy egyértelműen jó. Attilával ugye egy csapatban voltunk, akkor én úgy gondolom, akkor nagyon-nagyon jó kapcsolatunk volt, sportolói kapcsolatunk volt. Én szerintem ezt átmentve, egymás szavát értelmszerűen értve és megfelelően akceptálva, szerintem a munkakapcsolatunk is jó lesz majd a jövőben. Ugye ez most egy néhány hetesnek mondható, de én úgy gondolom, hogy jó indult, és szerintem ebből biztosan hogy jó munka is lesz közösen.
A kulcskérdés majd a Los Angeles olimpián az aklimatizáció lesz, hogy szóba került az, hogy 60-60 millió forintot fognak majd a szövetségeknek adni, ez nagyjából 5-5 millió forint lebontva. Ez mire lehet elég ez az összeg, ez mennyire csekély, vagy ezen mit tudnak majd csinálni esetleg, és önök hogy készülnek az aklimatizációra?
Igazából azt emeltük ki, amit az elmúlt másfél-két hónapban a sportági szövetségekkel megbeszéltünk, hogy ugye a kvalifikációs sorozat most indul meg minden sportágban, sőt már van, amelyikben már megy is, és a sport állandóan változik. Átkerülnek versenyek, elmaradnak versenyek, új szervező van, új helyszínre kerül, ehhez a felkészülés abszolút megborul, fölborul. Az állami támogatás értelemszerűen ennek többszörös ennek az összegnek, amit mi adunk, talán ezekre a területekre nem ad forrást, és úgy gondoljuk, hogy apró segítség, akár 1-2 millió forinti segítség lehet egy edzőtábor megszervezéséhez, repülőjegyek megvásárlása, eszközök megvásárlásához, én úgy gondolom, hogy ebben segítünk. Tehát az akklimatizáció persze az is egy fontos része, de én úgy gondolom, hogy az ennél egy fontosabb átütő rész. Ugye egy Los Angeles-i akklimatizációs próba edzőtábort vagy versenyt ugye nem tudunk, 5 millióban nem lehet finanszírozni, de hozzá tudunk járulni, hogy esetleg egy kivigyenek magukkal egy sportszakembert, egy orvost, aki esetleg méri kint ezeket a élettani mutatókat, és ez alapján esetleg tudunk segíteni.
Teljes olimpiáról beszélhetünk, hosszú idő után teljes olimpiáról, ugye ez azt jelenti, hogy az eltiltott országok, sportolók ugye ott lehetnek. Mi a véleményük erről?
Én úgy gondolom, a sportolót nem szabad ebben büntetni. Ő nem tehet arról, hogy a politika hogyan és miként dönt a világban. Sajnos, hogy Gyula elnök úr is elmondta, az 1984-es olimpián mi ennek negatív szenvedői voltunk, vagy elszenvedői voltunk egész pontosan ennek a döntésnek, akkor nem mehettünk ki szerintem életünk egyik csúcsformájában az olimpiára. Ez nem azért bojkottáltuk, mert mondjuk Fábián László politikailag úgy gondolta, hogy nem fér össze egy olimpia az Amerikai Egyesült Államokban való megszervezésével, hanem egyszerűen a fejünk fölött így döntöttek a politikusok. Én úgy gondolom, hogy ez nem történhetne meg a világban. Természetesen abszolút elítélem az agresszívót, a háborút, emberek halnak meg nap, mint nap, tehát ez semmiféleképpen, de ennek nem az a megoldása, hogy a sportolókat eltiltjuk, hanem az van a megoldása, hogy leültetjük a tárgyalom, vagy a háborús feleket, és megpróbálunk rendet, békét teremteni.
Végezetül milyen teendők várnak még a szövetségre, hogy az utolsó pillanatban ne legyen amolyan kapkodás, bár nyilván azért ilyen nem lesz?
A szövetségre, vagy a Magyar Olimpiai Bizottságra. A szövetségekre ugye értelemszerűen évek óta már megvan a feladatuk, megvan a rendszerük, hogy hogyan és miként vesznek részt a kvalifikációs folyamatban, hogyan készültek fel az elmúlt másfél évben rá, ugye Párizs után, vagy akár már a fiatalokkal Párizs előtt, akik mondjuk Párizsban még nem vettek részt. Ezek szakmai folyamatok, ezek folyamatosan egyeztettünk mint Magyar Olimpiai Bizottság az összes szövetséggel. Írásban személyesen megvitatjuk, véleményt mondunk róla, amennyiben be tudunk avatkozni. Segítünk és beavatkozunk, de szerintem ezek kipróbált folyamatok, mindig lehet jobban, ez egyértelmű, ezen vagyunk rajta, és ezért próbál a Magyar Olimpiai Bizottság részt venni ebben a tárgyalásban. És hát ugye, ami meg aztán a végső részvétel, ott kint Los Angelesben, azon a 5 hétben, amíg akklimatizáció, a sokat emlegetett akklimatizáció is elkezdődik, illetve a versenyből részvétel is, ott a lehetőség szerintem minden legkényelmesebb legyen. Az utazástól kezdve a helyi viszonyokig, a megfelelő méretű áttól kezdve a kajáig, szóval sok-sok dolog van. Ezekre pedig folyamatosan készülünk, holnap indulunk 3 napra Los Angelesbe. Talán nem annyira irigylésre méltó, akklimatizálódni nem lesz időnk, de nem is ez a feladat, hanem az, hogy valóban ezeket a részleteket már most áttekintsük, és majd az olimpián ezekkel semmi probléma ne lehessen.
Fábián Lászlóval beszélgetett Jó András, de nem csak Fábián Lászlóval, hanem Székely Bulcsúval is, Sydney olimpiai bajnok vízilabdázójával, a Magyar Vízilabda Szövetség szakmai vezetőjével. Most ez következik.
Ugye itt a sajtótájékoztató a két etapja volt, kint voltak az érmes sportág képviselő és a csapat sportág képviselői. Azt hiszem, az önök generáció hozzászokott ahhoz, hogy az érmesek között van. Most ugye nem ott voltak, ugyancsak Párizsról van csak szó. Két év múlva Los Angeles-i olimpia, hogyan készül most a két csapat?
Köszönjük szépen a kérdést, meg a felvezetést. Nyilván mindkét szövetségi kapitányt, hogyha megkérdeznénk, akkor mind a ketten azt mondanák, hogy éremér. Eleve szeretnének kijutni az olimpiára, és utána, hogyha kijutottak, akkor szeretnének érmet nyerni. A vízilabda szövetség is így készül, és így tervezünk, ezért dolgozunk. Ha minden optimálisan alakul, akkor nyilván az egy fontos feladat, hogy minél előbb megszerezzük a kvalifikációt, mert ugye minél később szerzi meg az ember, annál később tudsz elkezdeni igazán építkezni, hiszen a kvalifikáció megszerzéséig nem tud se formát időzíteni, se csapatot építeni, hisz az eredmény a legfontosabb. De nagyon bízom benne, hogy mindkét szakágunk itt lesz az olimpián, és abban meg különösen bízom, és jelenleg minden okunk megvan rá, hogy bizakodók legyünk, hogy akár két érmet is hozhatunk. Ugye az elmúlt két Európa-bajnokságon, illetve a világbajnokságon mindkét szakág két ezüst érmet hozott, ami nem arany, ugyanakkor azt jelzi, hogy ott vagyunk a világ élvonalában. Ezért dolgozunk meg, ezeket a nüanszokat próbáljuk a szakvezetők is, meg a játékosok megtalálni, is fejleszteni, hogy az ezüstből arány legyen?
Picit belemegyünk a szakágakba, leginkább mondjuk most a hölgyekre szeretnék itt kitérni. Ugye Kovács István mesteredző azt mondta Csesándorra, hogy egy pitbull még régebben, és talán azt hiszem, hogy egy ilyen karakter kellett a hölgyeknek, akiket tud motiválni?
Hát szerintem Sanyit azért kevesen ismerik nagyon közelről, az, hogy ő mit mutat kívülre, és hogy tűnik kívülről, hogy ő milyen. Szerintem ez nem feltétlenül fedi a valóságot. Tud nagyon-nagyon kemény is lenni, és nyilván gyakran használja is ezt a pedagógiának ezt a részét. Ugyanakkor aki dolgozott vele, az pontosan tudja, hogy mindezek mellett viszont egy olyan szakember, aki nagyon közel kerül a játékosokhoz, nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy a játékosok személyisége is fejlődjön, arra is, hogy ne csak jó vízilabdázók, hanem jó emberek legyenek, és arra is mindig nagyon figyel, és ez a lányoknak különösen fontos, hogy ne csak jó játékosok legyenek, hanem igazi csapat, és csapatként tudjanak együtt dolgozni. Úgyhogy én el tudom fogadni azt, hogy meg valószínűleg ő is, hogy ő egy pitbull, ugyanakkor mondom, ez nagyon nem fedi a teljes képet, ez egy lenyomata annak, amit kívülről lehet látni.
Jövőben ugye világbajnokságot rendez majd Magyarország, az NVM Dombon lesznek a mérkőzések, az egy kicsit más érzés majd, viszont sokkal több néző lesz, hogyan készül a szövetség elsősorban?
Alapvetően a szövetség nyilván két részre bontom, a szövetségnek van egy része, amelyik azért fog felelni, hogy a sportszakma, illetve a szervezési részei, amilyen feladatokat a vízilabda szövetség megkap, azok rendbe menjenek. A szakmai rész pedig azért dolgozik, mint amit az előbb is említettem, hogy a kvalifikáción, illetve nyilván a budapesti világbajnokságon a lehető legjobban szerepeljük. Ez egy óriási lehetőség, hiszen hazai környezet előtt nyilván a közönség az egy tulajdonképpen 8. játékos a vízben. Ugyanakkor, aki játszott hazai közönség előtt bármilyen világversenyt, Európa-bajnokságot, világbajnokságot, bármilyen sportágban, az pontosan tudja, hogy micsoda teher. Tehát ez a hazai közönség, mindig úgy szoktam megfogalmazni, hogy addig óriási segítség, amíg az ember jól játszik. Abban a pillanatban, amikor megakadsz, vagy amikor nem olyan az eredmény, akkor a világ legnagyobb terhe. Nagyon-nagyon bízunk benne, hogy hát a legvérmesebb álmaink, hogy mind a női, mind a férfi csapat megszerezze Budapesten a kvalifikációt az olimpiára. Ha ez nem sikerül, megyünk tovább, de nyilván a kvalifikáción túl az, hogy Budapesten közel 20 000 néző előtt játszhatunk mérkőzéseket, az egy óriási lehetőség mindenki számára. Annak, aki a vízben van, és annak is, aki a parton vagy irányítja, vagy egyáltalán csak közreműködik ebben a versenyben.
Úgy kérdés, Los Angeles, aklimatizáció, hogy szó volt a sajtótájékoztatón is erről, hogy a szövetség segíti a szakágakat, vagy az Magyar Olimpiai Bizottság segíti a szövetségeket 66 millió forint, ez nagyjából 5 millió forintot jelent ugye a szövetségenként. Ez mire elég ez az összeg, mennyire csekély, illetve hogyan készül Magyar Vízilabda Szövetség?
De alapvetően a gazdasági kérdésekben azért, hogyha valaki tisztában van egy repülőjegy árával, vagy egy napi szállással, Amerikában azt pontosan látja, hogy egy csapat, amelyik ugye nem 13 játékosból és egy edzőből, hanem nagyjából 20x főből áll, akkor az micsoda költség. Nyilván az eredményességet alapvetően meghatározza az is, hogy az aklimatizációt azzal, hogy sápárkodik az ember. Tekintettel arra, hogy az olimpián, ugye mi az olimpia megnyitó előtt már elkezdjük a versenyt, és ugye most változik a lebonyolítás, tehát igazából minden mérkőzésnek élethalál jelentősége lesz. Ebből kifolyólag számunkra az aklimatizáció, ha már kvalifikáltunk magunkat, akkor életbevágó lesz, hiszen az első meccsen már majd, hogy nem el tud dőlni a sorsot, hogyha nem pozitív eredmény születik. Ezért nyilván az első meccs nekünk már úgy kell odaérni, hogy a legjobb formában legyünk. Nem is nagyon hasonló a felkészülés az előző olimpiákhoz képest, hiszen az előző olimpiákon a csoportmeccs után igazából egy új olimpia kezdődött. Most nem érünk rá arra, hogy a formaidőzítést az olimpia második felére időzítsük. Úgyhogy mindenféleképpen érdekes lesz. Nagyon-nagyon sok kérdés van, amiben nyilván nem csak szakmai kérdések vannak, hanem mint ugye klubokban játszanak, ugyanúgy a játékosok, a klubforma, a klubedzés, a klubokkal kölcsönös együttműködés nagyon fontos lesz a felkészülés során, illetve hát nyilván, ami minden sportágban egy kiszámíthatatlan faktor, az a különböző sérülések, hogy mikor ki milyen fázisba ér oda az olimpián, úgyhogy rengeteg a kérdés, így két évvel az olimpia előtt tényleg csak azt tudjuk mondani, mint ez a szövetség, hogy jelenleg azért dolgozunk, hogy minél hamarabb kvalifikáljuk magunkat az olimpiára.
Még egy kérdés, a lebonyolításnak örülünk, vagy nem örülünk egyébként?
Hát ezt megmondom az olimpia után. Tudod, aki nyer, az mindig örül annak, hogy valamilyen lebonyolításban volt, akinek félrecsúszik az olimpia, az meg sok mindenbe próbál kapaszkodni. Mi azért az elmúlt időszakban is próbáltunk bármilyen értékelésnél objektíven értékelni, nem nyilván próbáltunk nem játékvezetőzni, vagy nem külső körülményekre fogni. Bízom benne, nem lesz rá szükségünk, de ha szükségünk lenne rá, akkor meg nagyon bízom abban, hogy tudunk objektíven bármilyen magyarázatot adni arra, hogy az adott eredmény az hogyan és miért alakult ki. Így nagyon-nagyon röviden azt tudom mondani, hogy nem a lebonyolítás fogja eldönteni egyébként, hogy sikeresek leszünk Los Angelesbe vagy nem.
Vízilabda után ökölvívás, Jó András Kovács Istvánnal, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökével is beszélgetett.
Sajtótájékoztatón szóba került az, hogy az orosz sportolók visszatérhetnek majd az olimpiára, illetve az, hogy a hölgyeknél is kicsit tisztázva lett ugye ez a nemi identitási kérdés, ugye ami hamar viccenál volt óriási kulcstéma a párizsi olimpián. Először is beszéljünk az oroszokról, ez mennyire jó hír vagy rossz hír?
Ez egy igazságos dolog. Hát én nagyon nem örültem annak, hogy sportoló társaink egy ilyen háborús és politikai helyzet miatt lemondhattak életük álmáról, és dacára annak, hogy ők nem bűnösök és nem felelnek az ország vezetőjének a tetteiért, azért nem lehettek az olimpiai család tagjai, és szerintem ez nem volt akkor sem igazságos döntés, és most ez egy igazságtalan döntés szűnik meg ezzel a szerintem jó döntéssel. Az, hogy emiatt nehezedik a magyar sport helyzete, vagy az egész világ sportjának helyzete, hát igen, kérem szépen, ez a világnak a rendje. Az orosz sportolóknak is joguk van az olimpián szerepelni, ha orosz sportolók jobbak, mint mi, akkor nekik joguk van ezt a teljesítményt megmutatni az egész világnak. Én nagyon remélem, hogy fel tudjuk majd velük is venni a versenyt. Most egy nagyon markáns és sokra hivatott csapat kezd formálódni az ökölvívásban. Én nagyon remélem, hogy 2000 után 28 év elteltével soha nem volt még az ökölvívásban ekkora szünet érem között, sőt nem is nagyon volt olyan olimpia, onnan nem hoztak volna az ökölvívók érmet. Ugye aranyéremre volt 72 után egy hosszú szünet, hiszen 96-ban 24 év elteltével nyertem. Azóta most megint eltelt, már 30 évről beszélünk, tehát most nagyon nagy az arany készség, de maga az éremészség is nagyon nagy, hiszen 2000-ben volt utoljára érmünk. Én remélem, hogy az érem az minimum megérkezik, és nagyon reménykedek abban, hogy minél fényesebb érem lesz majd a magyar ökölvívóknak. Nacár annak, hogy valóban az orosz ökölvívók azért a világjavába tartoznak, tehát egész biztos, hogy egy komoly ellenpéllel több lesz majd a magyar ökölvívók előtt.
Ugye szűk két év, amíg Los Angelesig, hogy áll most a felkészülés?
Most írták ki azokat a kvalifikációs versenyeket, amelyre nekünk összpontosítani kell. Az idei esztendő egy Európa-bajnokságot hozott, ez még nem kvalifikál, ellenben már azokban a ranglistákban az itt megszerzett pontok beleszámítanak, amely alapján majd a kvalifikációs versenyeken, mint például az Európai Játékokon Isztambulban, vagy az asztalai világbajnokságon a kiemelést végezni fogják. Tehát már nekünk idén nagyon jól kell szerepelni ahhoz, hogy jövőre, ha minimális előnnyel is, de a kiemelést illetőleg már jó helyzetbe kerüljünk. Ha ez nem is jön össze, akkor is szerencsére több olyan lehetőség áll előttünk. Többek között lesz meg az Európai Játékok, lesz a világbajnokság, és lesz 2028-ban az olimpia évében két kvalifikációs verseny, ahol a magyar világkvalifikációs verseny érmet szerezzünk, ott olyan teljesítmény nyújtsuk, amelyre a magyar olimpiai csapat büszke lehet, amelyre a magyar sportszerető közvélemény büszke lehet. Tehát én azt a csapatot szeretném összeállítani, és azt a csapatot kezdtük el menedzselni, akik éremeséllyel utaznak majd. Nem akarok számokról beszélni, hogy hányan vannak, de most jelenállás szerint van 2-3 biztos éremesélyes szinten menedzserhető ökölvívónk. Én remélem, hogy ezt meg is tudjuk valósítani 2028-ig. És még az előbb említett, azt hozzá szeretném tenni, hogy 2028-ban az olimpiai évben lesz 2 világkvalifikáció. Magyarország még soha nem rendezett világkvalifikációt. Egyáltalán olimpiai kvalifikációs verseny, még európai kvalifikációs verseny sem. Mivel nálunk az európai olimpiai kvalifikációs verseny az európai játékok lesz, hát erre nincs is esélyünk, hogy ezt megrendezzük, hanem a 2 világkvalifikációs verseny közül az egyiket nagyon szeretnénk Magyarországra hozni. Az hatalmas segítség lenne sportdiplomáciailag. Be kell látni, hogy a mi sportágunkban ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, a rendező országok. Nem csak azért, mert sportszakmailag is könnyebb a sportolónak, ha a szerettei, a szurkolói a saját hajzájában vívja meg, ennek számtalan példáját láttunk már, hanem nem bizony a sportdiplomáció az a része is, hogyha Magyarországon rendezünk, akkor talán a bírók is egy picit, ha nem is részlehajlnak, mert ezt nem várjuk el tőlük, de mégis csak a magyar érdeket tudják szem előtt tartani. Ezen dolgozunk, és remélem, hogy a frissen felálló sportállamtitkárság is majd lát ebben lehetőséget, és az ő támogatásukkal, segítségükkel sikerül Magyarországra hozni egy kvalifikációs versenyt.
Az egyik legfontosabb talán, hogy hogyan készül majd a szövetség az aklimatizációra. Ugye itt is szóba került a sajtótájékoztatón, hogy ugye minden szövetség kap majd 60-60 millió forintot, az nagyjából szövetségiként 5 millió forintot jelent. Ez mire elég egyébként, és hogyan készül így az eredeti kérdés a szövetség az aklimatizációra?
Én bevallom őszintén, nem voltam itt ezen a sajtótájékoztatón, ahol ez elhangzott. Ennek ellenére vagy ezzel együtt azért a MOB-ban nagyon szoros kapcsolatot ápolunk, és mi már többször megbeszéltük Gyulai Zsolt elnök úrral, Ádján László főtitkár úrral, hogy ez a közvetlen kapcsolattartás egy olyan munkát eredményez, hogy mi az adott szituációkra tudunk majd megfelelő választ adni. Hát amikor majd kiderül véglegesen, hogy melyik sportolónk vesz részt, melyik ökölvívónk vesz részt az olimpián, annak tudjuk a programját, hogy mikor kezdi az ökölvívást, mert az ökölvívást az egész 16 napos versenyprogramnak a része, tehát gyakorlatilag a megnyitó napján már valakinek szorítóba kell lépnie, és majd még az árünnepség napján is lesz ökölvívó mérkőzés, ami azt jelenti, hogy az ökölvívóinkat az aklimatizálás érdekében akkor kell kiküldenünk a saját súlycsoportjának a versenyprogramjának a figyelembe vételével, amikor annak az ideje a legoptimálisabb. Tehát biztos vagyok benne, hogy nem fogunk a teljes csapattal kimenni 5-6 nappal az olimpia előtt, mert az is biztos, hogy lesz olyan ökölvívónk, aki majd csak a 6. versenynapon lép először szorítóba. Neki 10 napot kintölteni egy olimpián, végig fókuszáltnak maradni az olimpiai falba, főleg úgy, hogy szinte biztos, hogy 1-2 kivételtől eltekintve mindenki új lesz a keretben, hiszen Hámori Lucza és Akelő Filip, két aktív versenyzők, ők valószínűleg ott lesznek majd, a többiek, az olimpiai csapat többi része valószínűleg első olimpiás, első válozókból áll. Nekik nagyon fontos az, hogy minél kevesebbet kapjanak az olimpiai falu őrületes, figyelem elvonó létéből, ezért még akkor sem küldjük ki őket 10 nap előtt, hogyha a Magyar Olimpiai Bizottság erre lehetőséget vagy akár pénzforrás biztosít. Ez sportszakmailag ki lehet számolni. Emmanuel Renzini nem először vesz részt olimpián, szövetségi kapitányunk, hogy pontosan tudja az olasz válogatottal, azt hiszem, hogy 5 olimpián, összefüggő 5 olimpián vett részt, 16 éven keresztül ott volt minden olimpián az olasz válogatott, hogy pontosan tudja, kit mikor kell kivinni, ki mikor és mennyi idő alatt tud aklimatizálódni, úgyhogy ezek a folyamat, ez majd a Los Angeles előtt fog lezárulni.
Első olimpia, első válogató, ez ugye szóba került. A jó tudom, akkor önnek ez az első ciklusa sportvezetőként, elnökként. Másfajta a drukk egy kicsit?
Még nem tartunk ott, most még nem vagyunk olimpia lázban, hiszen 2 év választ még el minket, de egész biztos. Hát tavaly volt az első világverseny, világbajnokság, illetve itthon Magyarországon az U23-as Európa-bajnokság, és a kollégáim mondták azt, hogy ugye a munka közben én amúgy is egy elég fókuszált ember vagyok, de amikor mentek a mérkőzések, vagy ment a Filipnek például a világbajnoki elődöntője, vagy itt Magyarországon Gémes Levijéknek, Szira Zsófiéknek és a többieknek az Európa-bajnoki döntője az U23-as Európa-bajnokságon, akkor teljesen átszellemültem, és teljesen kivetkőztem magamból, és tényleg mint egy gyerek ugráltam ott az elválasztó vonalnál, mert ugye hát a Field of Play le van nálunk zárva, tehát az elnököknek ott nincs helye, de nem tudtam megállni, hogy ne jöjjön ki belőlem az a fajta ösztöni szurkoló és ösztöni gyermekeket féltő szurkoló, és biztos, hogy ez lesz az olimpián is, ugyanez lesz, tehát nekünk, nekem nem az a célkitűzésem és a feladatom, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökeként sikeres legyek, hanem az a feladatom és az a célkitűzésem, hogy azok a gyerekek, akik a magyar ökölvívásban jelenleg szerepet vállalnak, akik a az életüket áldozzák arra, hogy egy nemes cél, egy nemes ügy érdekében szorítóba lépjenek és megvalósítsák álmaikat. Nekem az a feladat, hogy ez mindenféle segítséget megadja. És látni, hogy ki tudnak teljesedni, és látni, hogy sikeresek tudnak lenni, annál nagyobb elégtétel nincs egy elnöknek, úgyhogy én nagyon várom már ezt az olimpiát, mint hogy minden egyes világversenyt, és lássam, hogy azok a gyerekek, akik napi több órát áldoznak az életükből egy nagyon fontos és nagyon szép feladat érdekében, azok eredményesen tudnak szerepelni.
Ez volt a Hazafutás. Szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hamarosan következik a körkapcsolás benne. 21 órától a Spanyolország-Belgium labdarúgó világbajnoki negyed döntő mérkőzés élő közvetítésével. Elva Pistvánt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett.